hát köszönjük szépen. Hát azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért hetek óta készülődünk, tehát amikor az első film lement a National Geographic Channel-en, akkor már elkezdődött a munka. Na, hát akkor első kérdésem, hogy le lehetne kicsit venni a fényt, mert hogy senkit nem látok. Úgy, köszi szépen. Ki az, aki látta a filmet? Tehát a National Geographic Channel, a Júdás evangéliuma. Nem túl sok. Ki az, aki szerdán megvette? Még kevesebb. De vannak, azért buzgók. Hát ti ketten egy példányt. Jó. Oké. Érdemes megvenni, vagy megnézni, még más beleadják egy párszor a Júdás evangéliuma című műsort. Na most, miről van itt szó, és hogy miért kell előadást csinálni, és hogy kerül bele ebbe a sorozatba ez a téma, hát ez nagyon érdekes. Ugye április 9-én vetítette ezt a műsort a National Geographic először, 160 országban, 27 nyelven, ez egy 80 perces különkiadás. Igazából egy sorozatnak a része. Az angol sorozat neve The Secret Bible, tehát a titkos Biblia, magyarul rejtélyes vallás címen megy a sorozat, és hát már voltak a templomosokról, Jézus riválisai, Barkochbától, mindenféle korabeli ilyen csodatevő emberkéről, és hát a Judás evangélium. Most igazából ez az a rész, ami elég nagy vihart kavart, az interneten, a sajtóban, mindenhol, és hát miért érdemes erről beszélni? Talán egy részletet felolvasnék a dokumentumfilm bevezető szövegéből. Én nem tudom utánozni azt a szép mély basszust, ami elég hatásosan, így bele, sokkolóan, de így belemondja az ember képébe, hogy egy ősi evangélium került elő közel 2000 év után Egyiptom homoksivatagából. A történet, amelyet elmesél, alapjaival rendítheti meg hitünket. Megrázó lehet majd sok ember számára. Egyfajta válságot okozhat, hitbeli válságot. Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét. Az árulóit hőssé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. Vajon ez egy ókori eretnek kézirat, aminek a sírban kellene maradnia, vagy egy igaz kézirat, amely megváltoztatja Jézus Krisztusról alkotott képünket? Olvassák el most először Júdás evangéliumát. Hát így kezdődik maga a 80 perces film. Miről van szó? Valóban van egy Egyiptomban talált 4. századi kopt gnosztikus evangélium. Nemrég fedezték fel, illetve hát nemrég került nyilvánosságra, hogy felfedezték. És erről a National Geographic nagy kampány keretében megcsinálta a filmjét, könyvet ad ki, ugye itt van a 20 oldalas cikk a magazinban. És hogy milyennek az egésznek a tartalma és a jelentőség, ezt a következőképpen lehetne összefoglalni. Júdás evangéliuma olyan beszélgetések feljegyzése, amelyek Jézus és Júdás között történtek, az utolsó vacsora előtti napokban, titokban, hiteles történet, amely sajnos csak a hivatalos egyházon kívül maradhatott fenn, mert a koreai egyház egyes vezetői a sok evangélium közül csak 4-et tartottak meg, és ezt a többivel együtt kidobták. Tehát ez az első pont. 2. Júdás most előkerült evangéliuma azonban rehabilitálja, ha úgy tetszik, az árulónak tartott Júdás apostolt. Ez szerint ugyanis valójában Júdás volt az egyetlen tanítvány, aki megértette Jézust, az ő igazi céljait. Maga Jézus kérte meg arra, hogy feljelentse, és így amikor megölték, szelleme kiszabadulhatott a testéből. Júdás ezt vállalta, így ő lett Jézus legnagyobb tanítványa. Igazi hős, aki nélkül Jézus nem végezhette volna el az üdvözítés feladatát. Júdás megítélése csak fokozatosan vált egyre negatívabbá, ami így, tehát a Júdás kép, az új szövetségi és a történelmi antiszemitizmus gyökerévé vált. 3. pont. A mai keresztényeknek nyitottnak kellene lenniük az ilyen iratok elfogadására, hiszen a korai kereszténység sem volt egységes, hanem sokféle hagyomány, sokféle evangélium is megfélt benne, így a gnoszticizmus és Júdás evangéliuma is. Na, aki kellően sokkolva érezi magát, érdemes, mondom, májusban legalább még kétszer, azt hiszem, levetítik a filmet, érdemes megnézni. De körülbelül ez a lényege. A kérdés az, hogy ebből mennyi igaz, valódi a szöveg vagy hamisítvány, mennyire hiteles a tartalma, valóban többet tudunk-e meg a történelmi Jézusról, a történelmi Júdásról, mint amennyit eddig tudtunk, valóban át kell-e írni az egyház történelmet, valóban elfelejthetjük-e az Újszövetség Jézusát, vagy itt egész másról van szó. És az egész témához, ahogy végigelemeztem mondatról mondatra a filmet, meg az újságot végig olvasgattam, így menet közben kialakult bennem, hogy itt három különböző téma van. Külön kell választani azt, amit találtak, tehát a leletek, ennek ezeknek a jelentősége, a tartalma, vallási háttere, ez az, ami vallástörténeti érdekesség. Aztán van egy dolog, amit a Júdásról, az első századi szemés fültanúk révén az Új Szövetségből tudunk, ez egy másik terület. És van egy harmadik, a National Geographic által felkért szakértők egyike másikának a kijelentései. Tehát ez három teljesen különböző dolog. Az első, tehát először Júdás evangéliumáról szeretnék beszélni, 5 pont lesz. Júdás evangélium, aztán a gnosztikusokról, aztán arról a bizonyos gnosztikus csapatról, amelynek a neve el se hangzik az egész műsorban meg a cikkben, pedig az övéké volt ez az irat. Utána megnézzük, hogy Júdásról mit tudunk meg az Új Szövetségből, és Júdásnak az utóélete, tehát Júdás figurája hogyan hát változott az idők során, illetve változott-e. Tehát az első nagy témánk Júdás evangéliuma, és először a felfedezésről és a publikálás történetéről szeretnék beszélni Dióhéjban. Gyakorlatilag a National Geographic cikke főleg erről beszél. Hát itt arról van szó, hogy a 20. század közepén, lehet, hogy a 70-es években Egyiptomban egy sírból állítólag előkerült ez az irat. Nem tudni pontosan hol és mikor. Na most itt tudni kell, hogy a közel-keleten virágzik a műkincskereskedés. Tehát ha valahol arabok valami barlangban találnak ilyen iratokat, akkor először is igyekeznek minél több darabra törni, mert minden egyes darabot jó pénzére lehet adni. Tehát ez egy hatalmas üzlet, és folyik a fosztogatás, és folyik a műkincs rongálás. Ugyanígy hosszas hányattatott úton került el végül is, tehát a 70-es évektől, mondjuk 30 éven át valahol a műkincskereskedelem, az illegális műkincskereskedelem világában az itt kallódott itt-ott, erre kár több szót vesztegetni, és akkor eljutott egy 2000-ben egy Frida Nussberger Csakosz nevű hölgyhöz, aki hát ő maga is ebben a szakmában benne van, egyiptomi görög származású, Svájcban van a központja, és hát van egy ilyen galériája, ahol műkincseket árul meg vesz. Most ő kb. $300,000 vette meg ezt az iratot, ami elég rossz állapotban volt már. Tőle az ő saját jogásza, egy ilyen alapítványnak a vezetője megvette $500,000, aztán ketten eladták az egyedüli közlés jogát a National Geographicnak, hát ez kb. Olyan újabb $500,000, $1 és $2 millió között van az egész. Na most, ha nézzük a filmet, akkor ilyeneket hallunk Csakosztól, hogy kötődöm Júdáshoz, évezredekig megbélyegezték, és most hozzám került az az evangélium, amely elmondja, hogy nem akarta elárulni Jézust, akarata ellenére kérték erre. Úgy érzem, hogy engem kért meg, hogy rehabilitáljam őt. Tehát ilyen szöveket hallunk, mintha egy tisztes műkincskereskedőről lenne szó. Hát aztán utána néztem a sajtóban, azért nem egészen ilyen tiszta a kép. Az a hölgy Olaszországban az illegális műkincskereskedelemnek az egyik ismert alakja. Aztán nemrég 2002-ben Cipruson letartóztatták, de vádalkú révén csak 18 hónap felfüggesztett büntetést kapott illegális műkincskereskedelem miatt. És azzal, hogy tőlük a National Geographic megvette a közlési jogot, ezzel sok szakmabeli úgy látja, tehát akik ezzel foglalkoznak, a valódi műkincsek restaurálásával, közlésével, stb., hogy ezzel gyakorlatilag a National Geographic egy ilyen erkölcsi kompromisszumot kötött, és támogatja, legalizálja ezt az illegális műkincskereskedelmet. És érdekes módon ugye vádalkút kötött, tehát feladta a kollégáit, hogy cserébe őt szabadon engedjék, úgyhogy a szakmában hát az a neve, hogy a műkincskereskedelem Júdása. Tehát ez az a hölgy, aki úgymond megvette is az iratot, és úgymond most hát úgy mutatják be a riportban is, mint hát ő itt valami szent életű valaki lenne, és stb. Stb. Ennek különösebb jelentősége nincs, viszont ez nem kérdőjelezi meg az iratok eredetiségét, de egy nagyon érdekes problémára rámutat, hogy annak idején, még a 80-es években az az egyiptomi, aki ezt hát itt kivitte Egyiptomba és próbált eladni, amerikai egyetemek kutatóinak valami 3 millió dollárért akarta eladni. Most túl azon, hogy nem is volt, ezek a kutatók megnézték, hú, eredeti, azt egyből látták, de hát nem szed össze egy egyetem, csak úgy ripszorobsz 3 millió dollárt. És hogy ott van a dilemma, hogyha kifizetik, akkor ezzel támogatják a műkincskereskedelmek az illegális részét, a fosztogatás, a rongálás megy tovább. Ha nem veszik meg, akkor pedig történik az, ami történt, hogy 16 éven keresztül egy széfben rohadt az irat. Tehát egy nagyon nehéz helyzet az egész. Mindegy, lényeg az, hogy ilyen kalandos úton végül is a szöveg létezését 2004. júliusában jelentették be egy koptológus konferencián Párizsban. 2005. márciusában a Mecénász, ez a svájci alapítvány közölte, hogy az iratokat konzerválják, és hogy vissza fog kerülni Egyiptomba a kairói kopt múzeumba. Tehát, ha úgy tetszik a történet, szegény szövegnek a káváriája úgymond lezárul. Na most, mit tudunk magukról az iratokról, a szövegekről? Ezeket ilyen papiruszlapokra írták, a papiruszlapokat bőrbe kötötték, ez már egy olyan könyvkötészeti eljárás volt, ami a 4. században jelent meg. Tehát előtte ilyen tudjátok, tekercsekbe tették az iratokat, ez már így lapokat így egymás alá raknak, és az egészet bőrbe kötik, ez már egy 4. században megjelenő bőrkötészeti eljárás. Nagyon rossz állapotban van, megmentésre szorul, a lapjai sérültek, töredezettek, a Judás evangéliuma rész, ez kb. 1000 darabra tört, a film meg a cikk szerint, tehát a szövegen belül is sok a folytonossági hiány. Kimaradnak érdekes részek, hogy megy tovább. Ott egyszerűen 5 sor hiányzik, vagy vége a lapnak, mert félbe van törve. De ez egy nagy része kibetűzhető. Most ezek a papiruszok, ezek nem csak Judás evangéliumát tartalmazzák, hanem két másik gnosztikus szöveget, egy Pétertől Fülöpnek írt levelet, aztán egy Jakab apokalipszisét, és egy ismeretlen töredéket. A másik két szöveget, ezeket ismerik a Nag-Hammadi gnosztikus könyvtárból, erről már volt szó az előző előadásokon. Összesen 62 oldal, ebből 26 a Judás evangéliuma. Maga a szöveg görög betűvel van írva, de kopt nyelven. Ez egy késő egyiptomi dialektus. Ugyanaz a nyelven írodott, mint a Nag-Hammadi gnosztikus kódexek. Fordításról van szó, azt mondják a koptológusok, hogy valószínűleg görögül írták, tehát fordítás és másolat. A 4. századból paleográfiai vizsgálat, papírus tinta, betűtípus, kötési mód, és a C14-es radiokarbon vizsgálat alapján 2.20 és 3.40 közé, tehát 3.-4. századba teszik. Tehát kizárható, hogy modernkori hamisítvány lenne, mert nagyon sok ilyen van a forgalomban, az irat valódi, de ez nem jelent tartalmi hitelességet. Tehát az már egy másik téma. Mi a szöveg tartalma? Tehát ennek a bizonyos 26 oldalnak. A szövegnek a tartalma fönn van a National Geographic weboldalán, letölthető angolul, koptul, hát nekem az angolról többet tudtam kezdeni, mint a koptal, tehát ami eddig nyilvánosságra lett hozva, azt gyakorlatilag a teljes szöveg, még biztos finomítják, de lényeg az, hogy le lehet tölteni, végig lehet olvasni. Van egy alcím, furcsa módon, amit felolvasnék. Annak a kinyilatkoztatásnak a titkos feljegyzése, amelyet Jézus mondott el a Júdás Iskariótessel való beszélgetés során ama héten, 3 nappal azelőtt, hogy megünnepelte volna a húsvétot. Tehát egy alcímmel kezdődik. Aztán jön egy bevezetés Jézus földi szolgálatáról, hogy elkezdett nekik beszélni a világon túli titkokról, és hogy mi fog történni, ha jön a vég. Gyakran nem önmagaként jelent meg tanítványai előtt, hanem gyermekként találták maguk között. Tehát ilyen hol így, hol úgy jelenik meg. Aztán jön 3 beszélgetés részlet, ez nagyon fontos, 3 jelenet sorozat, ahol Jézus és a tanítványok, illetve Jézus és Júdás, csak ők ketten 4 szem közt beszélgetnek. És a végén van egy befejezés, Júdás elfogadja a pénzt, átadja a Jézust a papoknak, és a legvégén van ott az írott címe, hogy Júdás evangéliuma. Furcsa módon. Legalsó sorban. Na most, hát a National Geographic channelnek tehát a műsora, az, hát ezt a szöveget elég szelektív módon kezelte, erről ma még lesz szó. Tehát főleg azokat a részeket válogatta ki, amelyek olyan keresztényesen hangzanak, vagy biblikusan, de és nem derül ki, hogy ez mennyire gnosztikus szöveg, tehát mennyire nagyon más világ van benne. Csak néhány mondatot olvasnék fel ezekből a beszélgetős részekből, ami aztán a filmben is előkerül. Például a tanítványok egy hálaadó imádságot ajánlottak fel a megtört kenyér fölött. Jézus felnevetett. Tanítványi azt mondták neki, Mester, miért nevetett ki a hálaadó imánkat? Azt tettük, ami helyes. Ezt válaszolta nekik, mondván, nem rajtatok nevetek, ezt nem a saját akaratotokból teszitek, hanem mert ezen keresztül dicsőítetik a ti istenetek. Azt mondták, Mester, te vagy, hiány, a mi istenünk fia. Jézus ezt mondta nekik, honnan ismertek engem? Bizony mondom nektek, a köztetek levő emberek nemzedékkel nem fog engem ismerni. Tehát azt se tudjátok, ki vagyok. Aztán egy másik, ugye aztán a tanítványok megharagudnak rá, dühbe jönnek, erre Jézus kihívásért járítja őket, sőt azt mondja neki, a ti istenetek, amely bennetek lakozik, provokál titeket, hogy megharagudjatok lelketekben. Aki közületek elég erős az emberi lények között, hozza ki a tökéletes embert, és álljon arcom elé. Mind azt mondták, megvan hozzá az erőnk, de a szellemük nem mert odaállni elé, kivéve Júdás Iskariótest. Képes volt odaállni elé, de nem tudott a szemébe nézni, hanem elfordította arcát. És ezt mondta neki, tudom, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél, a Barbeló halhatatlan birodalmából vagy, és én nem vagyok méltó kiejteni annak a nevét, aki elküldött téged. Persze ezt a mondatot kihagyták a filmből, ugye, mert ez ki az a Barbeló, meg erről még lesz szó, hosszas magyarázatra szorul. Következő. Tudva, hogy Júdás valami magasztosra reagált, Jézus ezt mondta neki, lépj el a többiektől, és én elmondom neked a királyság titkait. Számodra lehetséges, hogy elérd azt, de nagyon fájdalmas lesz, mert valaki más fog a helyedre lépni. Aztán megy tovább a hármas jelenet. Júdásnak van egy látomása, hogy az látomásban láttam magam, amit a 12 tanítvány megkövez engem és üldöz. És aztán egy helyre is jutottam, utánad, láttam egy házat, és a szemem nem bírta felfogni annak méretét, nagy emberek vették körül, stb. Mester, vigyél be engem ezekkel az emberekkel együtt. És akkor Jézus válaszol neki, hogy senki, aki halandótól született, nem méltó arra, hogy belépjen abba a házba, amelyet láttál, mert ez a hely a szenteknek van fenntartva, stb. De ő azért befogadta majd jutni. Aztán megy tovább a beszélgetés, azt mondja Jézus Júdásnak, gyere, hogy taníthassalak azokról a titkokról, amelyeket ember még sosem látott, mert létezik egy nagy és határtalan birodalom, amelyet még egyetlen angyal nemzedék sem látott, amelyben egy nagy és láthatatlan koptológusok betoldása szellem van, amelyet angyal szeme sosem látott, szív gondolata sem fogott fel, és névvel sosem illették. Aztán mindenféle Jézus kozmológiáról tanítja a Júdást, itt mindenféle gnosztikus elképzelések, egy aranyló köd, vagy felhő, amiből újabb meg újabb angyalok jönnek ki, emanációnak hívják, így kiterjednek, lépnek ki, kvázi egy ilyen egész kozmosz felépül, és az egyes részeinek az urai. A gnosztikusok ezt nagyon szeretik, szóval ilyeneket magyaráz Jézus Júdásnak, és a legvégén azt mondja, itt elég töredékes a szöveg, végződik egy három sor hiány után minden, ami gonosz, de te mindnyájuk fölé emelkedsz, Júdásnak beszél, mert te fogod feláldozni az embert, akit magamra öltöttem. És még egy a legvégén, emeld fel szemedet, és nézz a felhőbe, és azon belül a fénybe, és az azt körülvevő csillagokra. Az a csillag, amelyik a te utadat mutatja a te csillagod, Júdás felemelte szemét, látta a fénylő felhőt, belelépett abba. Azok, akik a talajon álltak, hangot hallottak kijönni a felhőből, amely ezt mondta, és itt megszakad a szöveg. Tehát ez egy nagyon rövid szöveg, igazából a felét lefordítottam, hát egy olyan 2-3 gépelt oldal. Tehát ilyen kis támzínomány 15 pontos betűkkel, ilyen nem olyan szép nagy centis görög betűkkel, ahogy az eredetiben. Tehát összefoglalva, Júdás evangéliumának a Jézusa, mindenben az új szövetség Jézusának az ellenkezője. Tehát, ha figyeljük Jézus és az apostolai viszonyát, Jézus azt mondja nekik, hogy nem is tudják, hogy kicsoda ő, viszont ő előre megmondja, hogy a nevével vissza fognak élni, másokat félrevezetnek, és hogy nagy vétkeket fognak elkövetni. Ami Jézus és az apostolok istenét illeti, az apostolok istenéről Jézus, ez a Jézus azt mondja, hogy ez nem az ő istene, ő annak nem a fia. Az apostolok istenét kineveti, amikor hálát adnak neki az ételért, a neki szánt áldozatot megveti, és szerinte ez az Isten, amely apostolaiba benne van, ingerli haragra őket ő ellene. Ami Jézus lényét illeti, ez egy túlvilági lény, ott szépen, ahogy elmeséli, hogy hogy árad ki az ismeretlen istenségből ilyen újabb hatalmasságok, angyali rendek, stb. Az egyik ő, a neve Szét, a káoszt uraló angyal, aki nem lett valóságos emberé, látjuk, hogy hol felnőttként, hol gyerekként jelenik meg. Ami Jézus művét illeti, nem mindenki ért jön, hanem csak azokért, akik, mint anyagba lesüllyedt lények, visszavágynak a mennyei szférába, és nem bűnbocsánatot ad, szeretetet, meg ilyesmi, hanem agnosztikus ismeretet, tudást, amivel vissza lehet menni a mennyei szférába. Most, ha figyeljük Júdás evangéliumának a Júdását, ő viszont ismeri a második, harmadik századi gnosztikus Barbeló hitet, kicsit anakronizmus. Barbeló az egy isteni anyafigura. Ebben a gnosztikus irányzatban volt az atya, egy anya, meg a fiú, és vagy az anyának, isteni anyának, vagy annak is valamiféle emanációjának, ilyen kiterjedésének a neve volt ez. Ahány irányzat, annyi változat, nem is érdemes belemenni. Tudja, hogy honnan jön Jézus, ezért egyedül ő érti Jézust. Judás, mint 13. szellem, ennek van nevezve, eleve a mennyei szent nemzedékhez tartozik, amely majd meg fog dicsőülni, Judás mindenki fölé fog emelkedni, sőt, még az árulása előtt, ugye, hogy belép a felhőbe, megdicsőül. Most ez az evangélium Júdásnak magát az árulást egy mondatban megemlíti. Ez a legvége. Utána jön a cím, hogy Júdás evangéliuma. Jézus elfogatását, kivégzését, Júdás öngyilkosságát egyáltalán nem említi. Ugye eleve a gnosztikus Krisztusnak a meggyilkolása úgyis csak azt jelenti, hogy kiszabadul a testből, megy vissza a mennybe, tehát nem egy olyan nagy, nincs olyan jelentősége. És Júdás öngyilkossága ugye talán meg se történt, legalábbis a szöveg szerkesztői szerint, mert volt egy látomás, ugye, hogy az apostolok üldözik és megkövezik őt. Tehát a Júdás evangéliumában ilyen, ha ezt az ember elolvassa, akkor mindenféle androgűn emanációk, eónok, istenek, angyalok, elképesztően bonyolult világ a tárol elénk. Nem tudom, hány száz oldalt kell elolvasnom hozzá a gnoszticizmusról ilyen szakirodalmat, hogy egyáltalán értsem, hogy miről van itt szó, ki kicsoda, mi micsoda. Jézus beszél az ismeretlen Istenről, Szófia, Barbeló, Szét, Nerbó, Szaklasz, ilyen erőkről, hatalmakról kell tudnia a gnosztikus Júdásnak, hogy árul bére jusson vissza a mennyei honba. Tehát azt hiszem, nem is érdemes tovább vinni, értitek, hogy ez egy nagyon bonyolult világkép áll mögött, a szöveg mögött, ha a teljes szöveget nézed. Egyetlen vallási közösség volt, amely ebben a világkében otthonosan mozgott. Na hát ezek a gnosztikusok voltak. Itt van a második nagy témánk, hogy hát kik ezek a gnosztikusok. A műsor felénél hangzik el először, hogy Judás evangélium a gnosztikusoké, tehát ők írták, tehát érdemes róluk egy röviden beszélni, erről ugye képtelen leszek, de összefoglalni, hogy kik ezek. Most a National Geographic műsorában és a cikkben a következő elmélet áll össze. A gnosztikusok a korai kereszténység egyik irányzata volt. Tehát az egyház része voltak. És azért lettek idővel mégis kiközösítve, mert nem fogadták el a kialakuló papságnak a tekintélyét. Mert hogy ők olyan szabad elvű csapat lettek volna. A másik, a gnosztikusok evangéliumait a koreai egyház elfogadta és használta a többi 30-szal együtt. Evangéliumaik azért lettek mégis egy idő után kidobva az Újszövetségből, mert a hívők többségének a sokkal egyszerűbb és érthetőbb evangéliumok Máté, Márk, Lukács, János jobban tetszettek. Tehát ez az elmélet. Ez szerint a gnosztikusokat a hatalom, tette ki az egyházból, és a gnosztikus evangéliumokat pedig a tömeg vetette el, amely nem volt hát szellemileg érett erre az irodalomra. Na most ez az egész elmélete az a baj, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja azt, amit az elmúlt 50-60 évben a gnózis kutatás összehordott, és az egyház történelemből. Ezek jól ismert tények, amik alapján a gnoszticizmusról egy hiányos és megtévesztő képet kap az ember, és sem a dokumentumfilmben, sem a cikkben sehol sem mondják ki, hogy melyik gnosztikus irányzat szerkesztette, vagy propagálta ezt az evangéliumot, Judás evangéliumot, ami nagyon fontos pedig. Tehát ezt azért tartom különösen, hogy mondjam, módszertani, meg kutatás etikai szempontból azért tartom ezt elfogadhatatlannak, mert itt Princetoni egyetemi professzorok nyilatkoznak. Tehát ennél többet megtudsz a filmnél, és meg tud ítélni ezeket a dolgokat, hogyha csak a magyar nyelvű szakirodalmat elolvasod erről, akkor egy sokkal jobb kép tárul eléd, mint amit ezek a tudósok összehordtak. Tényleg ezt kell sajnos mondanom. Na most nézzük a valódi gnoszticizmust. A gnoszis az azt jelenti, hogy ismeret, tudás, és volt egy ókori vallási irányzat, a gnoszticizmus, amelyik a gnózis a szó alatt már titkos tudást, titkos üdvözítő ismeretet értett. Ami nem hangzik el a műsorban, se a cikkben, hogy a gnoszticizmus már létezett a kereszténység előtt, tehát nem lehet keresztény irányzat, és amellett létezett párhuzamosan, és csak egyes ágai vettek fel keresztény színezetet, ezeket nevezi a civil vallástudomány keresztény gnoszticizmusnak, vagy keresztény gnosztikusoknak. Tehát ez egyszerűen nem hangzik el. És akkor ha ezt nem tudod, akkor téged meg lehet etetni azzal, hogy hát igen, ez egy keresztény irányzat volt. A másik az, hogy ezek a gnosztikus iskolák, amik átvettek keresztény, amik keresztény gnosztikusok lettek, amikor a kereszténység elkezdett terjedni, akkor átvettek bibliai fogalmakat, keresztény szimbólumokat, a jézusi tanításból részleteket, de ezeket teljesen átértelmezték, és a saját tanaik újrafogalmazására felhasználták. De teljesen más tartalommal töltötték meg. Ahogy ott az egyik National Geographic szakértő elmondja, hogy hát ezek csak magasabb szintű oktatási anyagok lettek volna. Hát tudod mit? Hát igen, hogy milyen képzettség kell ahhoz, hogy az újszövetség evangéliumokat megértsd, azt egy óvodás is felfogja szerintem, vagy egy általános iskolás meg tudja érteni. Ide több PhD kell a gnosztikus szövegekhez, iszonyatosan bonyolult világkép, tényleg filozófiai előképzettség kell hozzá. Tehát és a másik az, hogy tartalmilag nem egy magasabb szintű keresztény oktatással találkozol, hanem egy egészen más vallásra, egy teljesen más világképpel. Minél jobban belemész, annál bizarrabb az egész, és annál inkább kapaszkodnod kell, hogy ki csoda, mi csoda, mert annyira semmi köze az új szövetségi kereszténységhez. Ezek a titkos ismeretek, ezeknek a középpontjában az ember állt. Az emberi lélek, illetve az emberben levő isteni fényszikrának a sorsa. Tehát nagyon emberközpontú a gnoszticizmus. Az ember születése előtti magasabb állapotáról beszél, aztán az anyagba, testbe való lebukásáról, arról beszél az állapota, miért jön rossz az anyag, a test, és a tudásról beszél, amelynek a segítségével az ember a szellemileg felemelkedhet, és az eredeti isteni honba visszakerülhet. Ebben az isteni világban. Tehát egyfajta mitosz, az emberben levő isteni szikra mitosza. Tulajdonképpen az, amiről a gnosztikus szövegek szólnak. A végső, az abszolút Isten, ezt ismeretlen Istennek tekintették. Tudták, hogy nem ismerik. Fogalmuk se volt róla, illetve fogalmakkal se kifejezhetetlen, ismeretlen marad. Viszont, és ráadásul válságos helyzetben van. Különféle mitikus magyarázatok szólnak arról, ahány irányzatot nézel, annyi verzió, hogy mi történt, de a lényeg az, hogy ennek a gnosztikus istenségnek egyes testrészei valamiért szétszórodtak a sötétségben, az anyagban, És ezek az emberben levő szikrák azok, amiket a szabadító, a gnosztikus Krisztus eljön és egyszerűen összegyűjt. Tehát ennek az istenségnek a saját szétszorodott testrészeit kell összeszedegetnie. Ez történik, ez a világ története gnosztikus szempontból. Tehát ez inkább hinduizmusra emlékeztet, de nem a kereszténységre. Ugye a Biblia Isten képe épp erről szól, hogy Isten megismerhető. Azért jött el, hogy megismerjük őt. A másik az, hogy a gnosztikus üdvözítő, hogy a gnoszticizmusban maga a gnózis, maga az ismeret az üdvözítő. Tehát a Krisztus, a szabadító, annak csak annyi a funkció, hogy átadja, csak kinyilatkoztató szerepe van. Ezért nem érdekli őket, majd látjuk a gnosztikus evangéliumoknál, Jézusnak a történelmi beágyazottsága, az ószövetségi háttér, meg ilyenek. Csak a duma érdekli őket, csak a tanítás. Mert az ismeret maga az üdvösség, és maga a gnosztikus üdvözítő is üdvösségre szorul, a szabadító is szabadulásra szorul. Hiszen az anyagban kezd el itt ügyködni, tehát valamilyen módon az is megfertőzi, és vissza kell kerülni a tiszta szellemi világba. Ezért jó egy gnosztikus megváltónak, ha megölik, legalább kiszakad a fizikai testből. A keresztény evangélium mindenkinek szól. A gnózis eleve csak a választottaknak. Az erre eleve alkalmasaknak. Tehát üdvösség annak, aki alkalmas rá. Annak a kisebbségnek, annak a töredéknyi kisebbségnek. A tömegeknek nem. Tehát érdekes, a kereszténység éppen, hogy a tömegek, a szegények, az egyszerű emberek között terjedt az első századokban. A gnosztikusok tipikus, most azt mondanám, középosztálybeli értelmiségiek, vidéki középosztálybeli értelmiségiek, akik ilyen klubokba összejártak, és ők saját magukat ilyen szellemieknek, pneumatikusoknak tartották, mindenki más, csak testi hülikosz vagy szalkikosz, lenézték az embereket ebből a szempontból, hiszen azoknak esélyük sem volt a gnosztikus értelembe vett üdvösségre. A keresztényekre egy kicsit másképp néztek, őket a szellemi és a testi közéli lelkieknek, pszichikosoknak tartották, akiknek talán még van esélyük, vagy még eldől, hogy ők igazából csak eltévedt pneumatikusok, vagy sose lesznek többek. Tehát tovább kell lépniük mindenféleképpen a gnózis felé. Tehát ha szociológiai szempontból nézzük, akkor a gnoszticizmus egy ezoterikus, zárt körű csapat, elitista, sőt kifejezetten arisztokratikus vallás volt, ami lenézte a tömegeket és a tömegek vallását. Ha a tanítását nézzük, akkor mitológikus, minden mitikus nyelvezetet használtak, szinkretista és individualista volt, kutyultak az égvilágon mindent, Pitagorasz lélekvándorlás tanától, Zoroaster dualizmusáig, közel-keleti ilyen misztériumkultuszok, Mitrász, stb. Az égvilágon mindent kutyultak, és természetesen egy-egy gnosztikus irányzat a keresztény elemeket is átvette, tehát még azt is bevette a képbe, és persze mint minden ilyen szinkretista vallás keverő irányzatnál, ahány mester, annyi keverék. Ezért volt az, hogy ezek a gnosztikus iskolák egymással is folyamatosan rivalizáltak. Kis csapatok voltak, de még egymással is folyamatosan rivalizáltak. Ha az etikai, erkölcsi szempontból nézzük a gnosztikus irányzatokat, akkor mindig két út volt csak. Ugye a test rossz, az anyag rossz, akkor mit lehet csinálni? Vagy az önmegtartóztatás útját járjuk, tehát az aszkézis. Ugye a test rossz, a nemiség bűn, nem házasodunk, a testet gyötörjük, vagy egyszerűen csak kordában tartjuk kemény eszközökkel, tehát aszkézis. A másik pedig úgy gondolkodott, ez a libertinus irányzat, hogy a test, ha már rossz, tegyük tönkre. Kicsapongása, erkölcsi szabadosság a magasabb célok érdekében. Tehát ez a két irányzat létezik annak a számára, aki a testet, az anyagot, a teremtett világot eleve rossznak, gyűlöletesnek, börtönnek, csapdának tartja. Úgy néztek önmagukra, hogy ez a szikra bennük olyan, mint egy gyöngy a sárban. Tehát egy nagyon a világgal, a társadalommal szemben álló, zárt körű csapatról van szó, ezt látni kell. Nem volt természetesen, nem volt szociológiai programjuk, eleve csak a művelt rétegbe tudtak téríteni, Úgyhogy folyamatosan megjelenő, egymással rivalizáló és aztán eltűnő felszámolódó csoportokban élt a gnoszticizmus. Érdekes módon a mai napig egy irányzat maradt meg, Irak és Irán déli részén a mandeusok, ezek a mocsári arabok, ezek Keresztelő János tanítványainak mondják magukat, csak számukra Jézus az ellenség, és Keresztelő János volt az igazi megváltó. Ők maradtak fenn egyedül ilyen gnosztikus csapatként ott Dél-Irakban. Különben eltűntek. Na most mindez, ez látható, azt hiszem, hogy éles ellentétben állt a keresztény üzenettel, amely minden embert meg akart, meg tudott szólítani, egységes tanítást hirdetett, elutasította a valláskeverést, életszentségre és cselekvő ember szeretetre buzdított. A keresztényeket erről ismerték fel annak idején, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Megösszeszedték a halottakat, gondozták a szegényeket, stb. Stb. Tehát volt szociális programja a kereszténységnek. A harmadik, amiről beszélni kell, az úgynevezett gnosztikus evangéliumok. Megint csak a National Geographicnak ezek a szakértői azt állították, hogy a keresztények több mint 30 evangéliumot használtak, és elfogadtak, és ezek csak azért lettek kidobva az űrszövetségből, mert ugye hát a tömegigényeit túllépték, a túl magas színvonalúak lettek volna. Na most, az evangélium, a görög evangélium az azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Ez egy, mint irodalmi jelenség, ez egy sajátosan keresztény, újszövetségi műfaj. Az újszövetségben négyet találunk. Máté, Márk, Lukács, János. És ezeket még az első században írták, 30 és 90 között valamikor, az első századi szem és fültanúk, illetve a közvetlen munkatársaik. Tehát Máté, János ugye apostol, Lukács, ez ugye Pálnak a munkatársa, Márk, Péternek a munkatársa, kész. Na most a National Geographic helyesen mutatott arra, az ókorban, pontosabban a második, harmadik, negyedik században egy csomó olyan irat keletkezett, amit evangéliumnak hívták. Tehát valóban létezett ilyen, hogy 30 lenne, hát annyit én nem tudtam összeszámolni, amit gnosztikus evangéliumnak lehet nevezni, az is maximum 8, tehát aminek legalább a címét tudjuk. De az már nem igaz, hogy az egyház ezen a négyen kívül bármelyiket is használta volna. Amit nem mond el a műsor, sem a cikk, az, hogy a gnoszticizmus önálló vallás volt, hogy annak csak néhány vallás a kereszténységtől függetlenül létezen, csak néhány iskolája vette fel a keresztény színezetet. Ezeknek az írásai között volt néhány evangélium. Ezeknek az evangéliumoknak csak kis része volt, ami a saját belső tanítást rögzítette, inkább missziós iratként készült, főleg keresztények számára. Nem hangzik el az, hogy ezek a gnosztikus evangéliumok egyikeses teljes Jézus élettörténet. Tehát ha nézzed Máté, Márk, Lukács evangéliumát, azért ez egy teljes élettörténetének mondható, főleg Máté és Lukács. A gnosztikus evangéliumok vagy csak beszédgyűjtemények, tehát például Tamás kopt evangéliuma, Fülöp evangéliuma, Jézus mondta, és ott van egy mondat. Mikor mondta, kinek mondta, miért mondta, a helyzet, a jelenet, semmi nem derül ki. Ott olyan mondat, az, hogy te azt csinálsz, amit akarsz. Tehát beszédgyűjtemények, vagy értekezések, mint az igazság evangéliuma, János apokrifonja, vagy titkos beszélgetések. Jézus Krisztus bölcsessége, hitbölcsesség, megváltó dialógusa, az egyiptomiak szerinti evangélium és Júdás evangéliuma is. Na most, tehát miért nem érdekelt őket a teljes Jézus élettörténet? Ez nagyon fontos. Az egyik oka, hogy a gnosztikusok eleve nem törődtek a zsidó messiás, a zsidó Jézus történetének ószövetségi gyökereivel, a történelmi beágyazottságával, ugye nem véletlen Lukács, hogy kezdi az evangéliumát, élt ekkor, akkor, amakkor, itt, ott, stb. Tehát elhelyezik a történelemben a Jézus történetet, hanem Jézus történetéből csak azokat a jeleneteket vették ki, azokat a tanításokat használták fel, amit az ő saját tanításoknak megfelelően át tudtak értelmezni. A többivel nem foglalkoztak. Tehát az újszövetség összes többi könyvével sem foglalkoztak. Csak az evangéliumokkal. Főleg Jánost kommentálgatták, meg Markion volt még, aki a Lukácsnak megcsinálta az ő markionizált változatát a második század közepén, de ezekkel nem igen foglalkoztak. A másik ok az, hogy ezek a gnosztikus evangéliumok műfaji szempontból nem evangéliumok, hanem a tipikus, mert a gnoszticizmusnak is van egy tipikus vallási műfaja, a párbeszédes kinyilatkoztatás. tehát ahol tanítás folyik. Ahol a gnosztikus Krisztus, mint kinyilatkoztató érdekelte őket. Tehát aki beszél, aki titkokat árul el, ami aztán segít majd a túlvilágon. És segít a jelenlegi helyzetet megmagyarázni. Tehát olyan dolgokról beszél, amelyekre az újszövetségi evangéliumok semmit sem mondanak. A másik, hogy olyanok szájába akarták adni a saját tanításainkat, akikről az újszövetség keveset beszél, tehát például Mátyás, Fülöp, Mária Magdolna, Tamás, vagy nagy volt a tekintélyük, tehát János és Péter, és a meglevő újszövetségi történetben olyan alkalmakat, olyan lukakat kerestek, amikor azt hangzik el, hogy is Jézus tanította őket. És akkor azt mondják, hogy na hát ekkor például, akkor még ezt meg ezt is mondta. Ez odáig fajult, hogy ugye Jézus a feltámadása után még 40 napig tanítja a tanítványokat. Erről ott néhány sort olvasunk, elmondja nekik Zsoltárok, Mózes, stb., hogy hát ez mind őróla szólt, ezek a proféciák őben teljesedtek be, stb. De lényeg az, hogy ez az az időluk, ahova a gnosztikus evangéliumok betesznek annyi beszélgetést, például az egyik, a Piszti Szófia 11-12 évnyi beszélgetést oda betesz. Tehát ott a földön, hogy még nem 40 nap, hanem már 10-12 évig tanít folyamatosan. Lényeg az, hogy elhangozzon az a sok tudás, ami a gnosztikusok ilyen üdvözítő ismeretnek tekintettek. Tehát a lényeg az, hogy a gnosztikus evangéliumoknak a Krisztus képeit, ha összehasonlítjuk, ezek nem csak az új szövetségitől tértek el, hanem még egymástól is. Tehát teljesen ellentmondásos, egymást kizáró képek. Ahány iskola, annyiféle Krisztus kép élt a gnosztikusok fejében. Tehát ez a keresztény gnózis, ahogy a civil szakirodalom nevezi, ez nem a kereszténységnek, hanem a gnózisnak volt egy olyan ága, amelyik ilyen parazitaként rátapadt a kereszténység fájára, de attól mindig is idegen maradt. Ezért ezek a gnosztikus evangéliumok, amelyek megtévesztő módon az apostolok nevét veszik magukra, ott van mindegyiknek az elején, hogy ugye, vagy Júdás esetében a végén, ugye, hogy ezt Júdás írta, hogy ez Fülöp evangéliuma, hogy ez Péter apokalipszise, hogy ez Tamás evangéliuma. Ezek tulajdonképpen az új szövetségi evangéliumok tartalmilag hiteltelen formai imitációi. Egy külön műfaj igazából, ez a párbeszédes kinyilatkoztatás. Nem magasabb szintű kereszténységet, hanem egy másik világot tárnak az olvasó elé. Ez érdemes őket magukat olvasni. Itt a apokrif iratok, csodás evangéliumok, Telosz kiadótól végig lehet olvasni ezeket. Hát egyértelmű ez, főleg ha agnosztikus szöveget nézitek. Érdekes módon az új szövetség elején, és ezt meg is említi a cikk meg a műsor, az új szövetségi evangéliumok elején nem találod azt, hogy tehát az eredeti szöveget, ha nézed a régi másolatokat, legrégebbi másolatokat, nincs ott, hogy ezt írta Máté, vagy a Máté szerinti evangélium, vagy Lukács, vagy ilyesmi. Hát érdekes módon nincs ott a szerző neve, de később azért lehetett ráírni a nevüket, mert a szerző belerejtette önmagát. Az alázat jeleként. Ha elolvasod Márk evangéliumát, abban vannak olyan részletek, amelyek egyértelműen mutatják, hogy ez ott kiről szól, az a srác, aki ott messzerűen fut el Jézus elfogadásakor. Ha nézed a János evangéliumát, ugye ki a szeretett tanítvány, hát egyszerűen ott van felsorolva a tanítvány, plusz a 12 tanítványból 11, és még a szeretett tanítvány, kimarad ki János. Tehát egyértelműek, ezt nem kellett belemagyarázni, de ha a szöveget megnézed, felismered a szerzőt. És az óegyházi hagyomány is felismerte a szerzőt. Személyesen ismerték őket. Ha a gnosztikus evangéliumokat nézed, arra rá van írva, hogy állítólag kiírta, de ha megnézed a szövegét, akkor észreveszed, hogy ennek nem lehet köze ahhoz, aki ennek a Fülöpnek és a Fülöp Krisztusának nem lehet köze ahhoz az első századi Fülöphöz, aki azért a Krisztusért képes volt mártírhalált halni. A gnosztikusok és az új szövetség. Ez is egy érdekes dolog. A National Geographic egyes szakértő ugye megint elmondták, hogy a gnosztikus evangéliumok kimaradtak, vagy ki lettek hagyva az új szövetségből. Na most megint csak, ha megnézzük magukat a gnosztikus szövegeket, akkor azt látjuk, hogy egyik gnosztikus evangélium sem említi, és egyik sem kritizálja az új szövetségi evangéliumokat. A kereszténység evangéliumot vagy semmibe vették, Vagy pedig azokat ilyen előszobának tekintették, hogy az ő tökéletesebb, teljesebb tudásukhoz tovább lépjen valaki. A másik az, hogy egyik sem akart az új szövetség része lenni. Tehát maguk a gnosztikusok nem akarták, hogy az ő evangéliumaik, vagy bármelyik életük az új szövetség része legyen. Mert nem fogadták el az új szövetséget, mint egészt. Már elnézést a szóért, tojtak az egészre. Tehát a levelektől, a jelenésekig, ez úgy, hogy van az arcsem, minden, ez nem érdekelte őket. Ők felhasználták az evangéliumok Krisztusát, mondom, ez egy parazita teológia, és ez az irodalom, ez egy imitatív, imitációs irodalom. Természetes, hogy a keresztények viszont mindig elutasították a gnosztikus evangéliumokat, és sosem kételkedtek a négy evangéliumnak a kánoniságában, hogy ez mértékadó írat, ez az, ami valóban arról a Krisztusról szól, akiért érdemes ugye, meghalni, megélni. Volt néhány olyan új szövetség írat, ami az egyház egyes részeiben bizonyos okokból vitattak, például az egyház görög felében, ugye a görögül nyelvű keleti felében, a jelenések könyvét a rossz görögsége miatt, vagy mit tudom én, Péter második levelét és Júdás levelét, azért meg közte, hát elolvasod, akkor látod, hogy tartalmilag sok hasonlóság van benne, tehát nem tudták eldönteni, hogy melyik kiírta, kihasználta fel a másikat, kiírta. Nem, az is, hogy nem maradt fenn az, hogy a zsidókhoz írt levelet kiírta, ezért is egy ideig ezt vitatták. Aztán a János második, harmadik levelét, azért mert rövid és személyes, meg a Filemon levelet. De ez csak ilyen dolgok miatt vitatták, de használták. Voltak olyan nem új szövetségíratok, amelyeket a második, harmadik században bizonyos helyi gyülekezetekben használtak, Hermász pásztor, a Barnabás levele, Római Kelemen első levele, vagy a Didaké. De ha mondjuk Római Kelemen első levelét elolvasod, a korintusiakhoz írta, ebben az égvilágon semmi újat nem találsz. Tehát idézik, az összes többi is idézi az új szövetséget. Nincs saját apostoli tekintélyük, de az új szövetségi iratokat idézik, azokra hivatkoznak. Nem igényeltek maguknak apostoli tekintélyt, vagy szentírási tekintét. Ezért aztán idővel meg is maradtak egyszerűen építő keresztény lelkiirodalomnak. De nem kerültek be az új szövetségbe, nem lettek a kánon része. Na most a következő ötödik pont, hogy az új szövetség és a gnoszticizmus. Ez egy fontos pont. A National Geographic szakértői erről sem beszéltek. Tehát beszéltek a második századi Irénaeuszról, aki írt a gnosztikusok ellen, de azt elfejtették megemlíteni, már az új szövetség harcol a gnoszticizmus ellen. Már az új szövetségben ott találjuk János evangéliumában, János leveleiben, hogy küzd azok ellen a gnosztikusok ellen, akik doketisták voltak, akik szerint a Krisztus az ugye nem lehet emberi, a test rossz, csak egy ilyen látszat, doketos, látszat, fantom testben járkált körülöttünk. Nem lehet, hogy ő keresztre feszítették, nem lehet, hogy szenvedett, hogy meghalt, stb. Tehát ezért kezdi János az első levelét úgy, hogy akit a szemünkkel láttunk, a fülünkkel hallottunk, a kezünkkel érintettük, őróla beszélünk, az élet szaváról, aki megjelent itt köztünk. Vagy ezért hangsúlyozza, hogy és testé lett az ige. Fizikai testé, szó szerint hússá lett az ige. Tehát egy ilyen környezetben íródtak már az Újszövetség levelei, vagy ott van a Kolossa levél Páltól, meg a Timóteus levelek, ahol mindenféle angyalimádat, a pléróma, a teljesség, ugye, amit ezek a gnosztikusok nyomatnak szóért, tehát ez a végsősorban megismerhetetlen istenség, ez a távoli, abszolút teljesség, amit felhasználtak és próbálták Krisztus ebbe az egészbe belerángatni. Erről ír az angyalimádatukról, stb. Vagy tessék a Júdás levelére gondolni, ez nagyon érdekes. Pont Júdás levele ír olyan gnosztikusok ellen, akik a Júdás evangéliumát írták. Ugye volt, nem csak Júdás apostol volt, aki elárulta Jézust, hanem volt egy másik Júdás, vagy Júdás Taddeus, Jakab fia, és volt még egy Júdás Jézus testvére is. Pont ez a Júdás levél ír, ami az új szövetségben benne van, ott a jelenések könyve előtt, olyan gnosztikusokról, akik ilyen libertinusok voltak, akik ilyen kicsapongással akarták tönkretenni a testet. Az a furcsa, hogy pont egy ilyen csoport írta annak idén a gnosztikus Júdás evangéliumát, a káiniták, róluk még lesz szó. Csak két idézet Páltól és Pétertől, 1 Timóteus 6-ból. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon ismeretnek, eredetében gnosisnak, nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejettek a hittől. A kegyelem legyen veletek. Vagy 2 Péter 1.16, mert nem kitalált meséket, az eredetében mitoszokat, követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni felségének. Tehát nem csak duma, nem csak mese, nem hazug módon ismertnek nevezett dolog, hanem a valóságról beszélnek ők, az igazi apostolok. Tehát már az első század első felében, az új szövetség idején az egyház kritizálta, harcolt a gnoszticizmus ellen. Mert akkor is már megjelent, mint rivális irányzat. 6. pont, az egyház és a gnosztikusok. Most, ha végighallgatod a National Geographic által felkért szakértőket, meg a cikket elolvasod, akkor úgy tűnik, mintha ezek a gnosztikusok, ezek valami, hát ez egy ilyen szabad szellemi csapat, akik tulajdonképpen nem adták be a derekukat a kialakuló papság tekintélyének, annak a hatalmát veszélyeztették volna, és hát ezek a püspökök ezért írtak szegény, szabad szellemű keresztények ellen. Na most... Megint csak ez sem igaz. Tehát lehet olvasni a korabeli egyházatják írásait, korabeli irodalmat, és azt látjuk, hogy az egyház kezdettől fogva, mondtam már az Újszövetségtől fogva, elutasította a gnosztikus spekulációkat, tehát ezeket a tanításokat, kiközösítette azokat, akikről kiderült, hogy gnosztikussá váltak, például Rómában Valentinus az egyik nagy gnosztikus, ő például majdnem Róma püspöke lett. És menet közben kiderült róla, hogy az ember valójában miket van. Volt egy víziója, megjelent ott neki a valamelyik gnosztikus angyal, elmondta neki, hogy mi a dolga, stb. Stb. Tehát vagy kirúgták ezeket az embereket, kiközösítették őket, mert kiderült, hogy valójában gnosztikusok, vagy pedig az egyházba beépülni akaró gnosztikusokat, akik kereszténynek adták ki magukat, mert volt idő, amikor ez jól hangzott, azokat közösítették ki, mert idő után kiderült, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Vagy elszólták magukat, vagy lebuktak az, hogy valójában miket művelnek, amikor a kis házi csoportjukban, hogy úgy mondjam, összejöttek. A másik az, hogy az új szövetség megírása után a második században Justinus és Irénaeus, a harmadik században Tertullianus, Alexandriai Kelmen, Hippolytos, a negyedik században pedig Epifánios írt a tanaik ellen éles hangvételű kritikát. Tehát így tucatjával felsorolták ezeket a gnosztikus irányzatokat, melyik mit tanít, ezzel szemben mi az, amit a Bibliában találunk. Na most a gnosztikusok nem nagyon vitatkoztak. Ők eleve mindenkit lenéztek, és mindenki ellen voltak, és mindenki ellenük volt. Nem csak az egyház. Tehát a második században az a Kelsosz, aki a keresztényeket is kritizálta, ő kritizálta a gnosztikusokat, vagy a harmadik században Plotinus, az újplatonista filozófus, ő is szitta és kritizálta a filozófiai módszerekkel a gnoszticizmust. Ők mindenki ellen voltak, és mindenki ellenük volt. Tehát nem arról van szó, hogy itt a kereszténység elnyomta volna, hogy néhány dühös egyházatja miatt most itt nem tudhatnák a dolgokról. A másik az, hogy maguk a gnosztikusok is, hogy mennyire nem voltak az egyház része, mennyire nem keresztény lelkiség irányzat voltak, nekik maguknak is voltak aztán persze kinyilatkoztatásaik, például Péter apokalipszise, ahol Jézus megjelenik Péternek, ugye ez a szöveg is elmondja, hogy na hát ez az egyház, hogy mennyire elment ebbe az irányba, stb. Stb. Milyen rossz az egész, de ti kis gnosztikus csapat tartsatok össze, ti vagytok az igaziak, eleve, akik egyáltalán alkalmasok vagytok erre az egészre, és majd ti mentek tovább. Tehát elég kemény egyházkritika volt gnosztikus részről is. Mondtam már, egy részük igyekezett beépülni a keresztény közösségbe, és kereszténynek adta ki magát. A nem túl tájékozott pogányok, azok is sokszor összetévesztették a valódi keresztény gyülekezeteket a önmagukat kereszténynek nevező gnosztikusokkal, tehát összekeverték őket. Ezért a második századi egyházatják, amikor írtak ilyen hitvédelmi iratokat, apológiákat a pogányoknak, a válaszlevelükben ott volt, hogy hé, ez nem mi vagyunk, mi nem hisszük, és mi nem gyakoroljuk ezeket a dolgokat, ezek a gnosztikusok. Próbáltok meg észrevenni a különbséget. És még egy dolog, a gnosztikusok a keresztény üldözések idején nem vallották magukat kereszténynek. Tehát amikor az életébe kerültett valakinek az, hogy ő most füstöl a császárnak vagy nem, imádja vagy nem, keresztény vagy nem, akkor ők természetesen nem mondták magukat kereszténynek. Ezt is lehet olvasni az egyházatyák, Kelemen meg Irénéus a szemükre vetik. Tehát használták, mondom, ez egy parazita vallási irányzat, ami felhasználta a kereszténységet ott, ahol tudta. És azért még egy dolog, kicsit ezen érdemes, egyszerűen logikai dolog, azt várják tőlünk ezek a szakértők, hogy elhiggyük, hogy egy ilyen hihetetlen dogmatikai és etikai zűrzavarral induló kereszténység meghódított az egész római birodalmat. Tehát gondoljatok bele, hogy gruppenszex, vagy éppen testgyilkoló aszkézis, hogy Jahve, a zsidó, a teremtő, az eget és a földet teremtő Isten a Mesiásban emberré lesz, vagy pedig szét angyal, a káosz angyala, Jahvét a pokolba taszítja, ha gnosztikus szövegeket nézzük. Tehát egyszerűen ez két világ, és ezt nem lehet lenyelni, ezt nem lehet elhinni, hogy egy ilyen hihetetlenül megosztott, ilyen hihetetlenül sokszínű valami sikerre vitte volna, ahogy a gnosztikusok nem voltak. Természetesen nem voltak sikeres vallási közösség. Ha az új szövetséget nézzük, és a kortárs keresztény irodalmat, akkor abból épp azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon nagyfokú tanbeli és szervezeti egységben jelent meg. Ez az egység olyan volt, hogy a belülről fakadó eretnekségeket és a kívülről lévő támadásokat is túl tudta élni, sőt a véres üldözéseket is. Itt jutottunk el a harmadik ponthoz, a káinitákhoz. Valójában kik állnak, melyik gnosztikus irányzat áll a Júdás evangéliuma mögött? Ezt különösen nehezményeztem. A műsorban sem hangzott el, és a cikkben sem. Hogy miért? Hát, és ez mennyire ciki, ezt ítéltek meg ti magatok. A káiniták onnan kapták a nevüket, hogy a Bibliában szereplő negatív figurákat a testvérgyilkos Káintól, Szodoma homoszexuális lakóin, az elsőszülöttségi jogát feladó erőszakos Ézsaún, a Mózes ellen lázadó Kórahon át, a Messiást eláruló Júdásig összeszedtek minden negatív figurát, és ezekből csináltak a saját történeteikben pozitív hősöket. Tehát így lesz Júdásból az árulóból hős. Példa, az egyetlen tanítvány, aki megérti Jézust, a káinita szövegekben. A káiniták is gnosztikusok voltak, és ők is kibékíthetetlen ellentétet láttak szellem és anyag, ez az isteni szikra és a fizikai test között. A végső isteni valóság, akkor is, ha ismeretlen, az is szerintük jobb volt, mint a gonosz teremtő Istennek ezt a ronda világot megcsinálta, amiből ugye csupa kísértés éri az ember, stb. Ez a kettő számukra testben állt, és a testet ugye a lélek csapdájának tekintették, mint ez a gyöngy a sárban. Ebből ki kell szabadulni, visszatérni a szellemi világba, ez volt a cég, és ehhez minden eszközt szentnek tartottak. Tehát ez egy libertinus irányzat volt, egy ilyen szabados, hogy mondjam, minden etika fölé, önmagát minden etika fölé emelő irányzat. Hát Kákosi professzort, egyiptológust idézném, aki hát ír az egyik könyvében, a Fény és a Káosz, a Kopsz gnosztikus kódexek elemzésében, említi ezeket a káinitákat. Azt mondja, a gnosztikus libertinizmus különböző formákban nyilvánult meg. Hallunk férfiak és nők kezdeti szellemi testvériségéről, melyből a nő végül is állapotosan kerül ki. Szóval mesztelenül imádkozó fibionitákról, és a káinitákról, akik szerint a megváltáshoz szükséges, hogy az ember minden erkölcstelenségen végigmenjen. Ők úgy vélték, hogy egy gnosztikus a magasabb ismeretek birtokában, ugye eleve ő születésénél fogva alkalmas erre az ismeretre, az üdvösségre, ők törvény felett állnak, minden erkölcsi törvény felett állnak, és hogy a zabulátlan nemi aktus, a nemi perverzió, ez mind tulajdonképpen a végsőkig megvetett anyagvilág kigunyolásaként az istentisztelet formája. És ráadásul úgy éreztek, hogy ez túlvilági lények nem csupán nevüket, jelenlétüket és védelmüket adják, hanem kifejezetten buzdítják őket erre. Hát ezeket lehet olvasni. Két ókori forrás van, ahonnan a kainitákról már tudtunk, meg arról, hogy volt egy Júdás evangéliuma, tehát ezért jön nagy cucc ez most, hogy most megtalálták a szöveg legalább nagy részét, mert volt két egyházatja, akik nevén is nevezték ezt a csoportot, és megemlítik, hogy az ő evangéliumok volt ez a Júdásé. Az egyik Iréneusz, ő 180-185 között írt róluk, olvasnám. A káiniták tanairól az eretnekségek ellen című könyve első könyvéből 31. fejezet. Azt mondja, kijelentik, hogy Júdás az áruló ezekről a dolgokról, ezekről a gnosztikus spekulációkról alaposan fel volt világosítva, és hogy egyedül ő, aki úgy ismerte az igazságot, hogy senki más, hajtotta végre az árulás misztériumát. Általa minden földi és mennyei egyaránt zavarba esett. Egy ilyesféle képzelt történetet állítottak elő, amit Júdás evangéliumának neveznek. Összeállítottam egy gyűjteményt az írásaikból, melyben Hüstera, mindegy, tetteinek érvénytelenítését pártolják, ráadásul ezt a Hüsterát hívják az ég és föld teremtőjének, Karpokratészhoz hasonlóan, ez egy másik iskolának a vezetője volt, azt tartják, hogy a férfiak nem üdvözülhetnek anélkül, hogy keresztül menjenek mindenféle megtapasztaláson. Úgy tartják, hogy egy angyal van velük, vagy vigyáz rájuk, minden egyes bűnös és taszító tettük során, és az unszolja őket arra, hogy arcátlanságra bátorodjanak fel a szennynek, és szennek tegyék ki magukat. Bármilyen is cselekedetük természete, kijelentik, hogy az angyal nevében teszik, mondván, ó, te angyal, felhasználom művedet, ó, te angyal, véghez viszem tettedet. És azt állítják, hogy ez a tökéletes tudás, és nem tartanak attól, hogy belerohanjanak olyan tettekbe, amelyeket még említeni is törvénytelenség. Aztán a 4. században Epifániosz egyházatja ír még róla, Orvosságos Szelence című munkájában, ahol hát ilyen orvosság az ilyen eretnekségekre. Az első könyv 38. fejezetében egyrészt megismétli, amit már Iréneusz leír, de további kutatásokat is végez. És ilyeneket ír. Ezeket a dolgokat tanítják, és a gonoszok tiszteletének és a jók megvetésének a kedvelését. Mert, mint mondtam, Káin az erősebb hatalomhoz tartozik, Ábel a gyengébbhez. Ezek a hatalmak közösültek Évával, és Káint és Ábelt nemzették. Ezek ilyen angyali hatalmak, amikről beszél. Káin az egyik fia volt, Ábel a másiké, de Ádám és Éva is ilyen hatalmak vagy angyalok leszármazottai voltak. Az a hatalmak által nemzett gyermekek pedig, Káinra és Ábelre gondolok, veszekedtek, és az erősebb hatalom fia megölte a gyengébb hatalom fiát. És akkor lényeg az, hogy minden keresőt arra szültöttek fel, hogy hát mindenkinek az erősebb hatalmat kell választania, és meg kell válnia a gyengébbtől, az erőtlenebbtől. Itt a Teremtő Istenről beszélünk, meg egyáltalán. Azaz attól, aki az eget és a testet és a világot csinálta, és minden fölé kell emelkednie, stb. Még egy mondat. Egyesek azt mondják, hogy Júdás azért árult el a Krisztus, mert az gonosz volt. Kicsit lejjebb, mások viszont azt mondják, nem, a jósága ellenére árult el őt a mennyei ismeret miatt. Tehát már eleve az irányzaton belül is Júdás személyét, szerepét legalább kétféleképpen értelmezték. Igen, és még egy fontos dolog, ugye épp azért, mert mindenki vagy Ábel, vagy Káin leszármazottja, a világon senki sem változtathatja meg a gondolkodását, egyesek azok közül, akik ide születnek, természetüknél fogva a gonosztól származnak, mások a jóságtól. Mint mondják, senki sem a döntése miatt jó vagy rossz, hanem a természeténél fogva. Összefoglalva, ezek a spekulációk nem a történelmi Júdásról szólnak, hanem ezeknek az embereknek a gondolkodás módjáról, akik már egy meglevő, leírt hagyományt próbáltak, az Újszövetséget, az Újszövetségi evangéliumokat próbáltak értelmezni, és valahogy a saját rendszerükbe beilleszteni. És hát egymással sem mindig értettek egyet, ami a részleteket illeti. De a lényeg az, hogy az ő forrásuk is már a második század közepén, végén az Újszövetségi evangéliumok voltak. Na most megint csak visszatér ez a negyedik pont, lenne Irénéusz és az evangéliumok. A National Geographic úgy állítja be, Iréneuszt, mintha az egészben annyi lett volna a szerepe, hogy ő döntötte el, hogy melyik evangélium kerüljön az Újszövetségbe, hogy ő döntötte el, hogy ez a Máté, Márk, Lukács, János, ez jó lesz, és a többi az nem kell, kidobta a többi 26-ot minimum, és hogy azért kellett neki döntést hozni, mert akkoriban a lioni püspök volt, és akkoriban a lioni keresztényeket üldözték. És a National Geographic-ét nagyszerű dramatizációkat csináljott, kínozzák a keresztényeket, stb. És azért kellett döntenie, hogy melyik evangéliumért, és azért kell döntenie, hogy melyik evangéliumért érdemes meghalni. Tehát, hogy mintha ott lenne egy püspök, aki azon gondolkozik, hogy hát itt kinyírtak 100 embert a gyülekezetemből, akkor most már ideje végig gondolni, hogy melyik evangéliumért érdemes meghalni. Tehát hihetetlen, de ezeknek a szakértőknek az elmélete. Hát azért néhány dolgot erre is lehet mondani. Először is Irénéusz nagy hatású püspök volt, de valahol az egész római birodalom nyugati felén, ugye a francia terület Lyon, Lugdunum, az Lyon, egyedik periférián volt, és ő nem volt abban a helyzetben, hogy az egész kereszténység számára akár egy ilyen fontos dologba döntsön, hogy hány evangélium maradjon az Új Szövetségben. Egyrészt akkoriban a kereszténység egy öt központja volt. Volt ugye Jeruzsálem, Palesztinában, feljebb Antiókia, Konstantinápoly, Róma és Afrika északi részén Alexandria. Tehát eleve öt központú volt a kereszténység, és csak a római terület egyik csücskének volt ő a püspöke. Tehát azért az alexandriai, a jeruzsálemi, a római, az antiókiai és a többi püspöknek a szava számított, meg egyáltalán ez nem egy olyan dolog volt, hogy most valaki ott neki áll kidobálni 26 evangéliumot, és csak megtart négyet, mert az neki tetszik meg. Tehát egyszerűen ez egy nagyon naív elképzelés, hogy ő ilyet tehetett volna. A másik, ha Iréneusz olvassuk a szöveget, akkor kiderül, hogy ő nem eldönteni akarta, hogy melyik maradjon benne, hanem azt indokolta, hogy miért csak 4 van. Aztán tessék abba belegondolni, hogy akkor már kb. 120 éve a keresztények újra meg újra az üldözések során pontosan tudták, hogy kiért kell meghalni, kiért érdemes meghalni. Tehát ez az egész helyzet, hogy Iréneusz azért kezdett el válogatni, hogy na melyikért érdemes meghalni, akkor már 120 éve ment az, hogy keresztények pontosan tudták, kiért érdemes élni, és kiért érdemes meghalni. Azért valakiért, aki abban a 4 evangéliumban található. És azt is elhallgatta a National Geographic, hogy már 125 körül a Muratori Kánon, egy Muratori nevű olasz munkinak a felfedezése volt, 125-ből, tehát a második század elejéről van már olyan irat a kezünkben, ami a ma ismert újszövetségi kánon sorolja fel. Tehát az, hogy mi van az újszövetségben. Tehát a második század végén ott Iréneusznak nem lehetett eleve ilyen dolga. És még egy dolog, hogy ez, hogy már a második század elején és közepén kiközösítették az egyházból azokat, akik elvettek a 4-ből. Például 144-ben Markiont Rómából elkergették, kiközösítették, azért, mert ő antiszemita volt, az Ószövetségi Istenét szembeállította az Újszövetség Istenével, kidobta a zsidók, Mátét, meg a zsidókhoz írt levelet, meg minden mást, megtartotta a Pál leveleit, mintha ő nem lett volna zsidó, és Lukács evangéliumát, aki mondjuk valóban szír volt, de hát Pál munkatársa, és akkor Lukácsot is ő még átgyúrta, és aztán megcsinálta a maga egyházát. Tehát már 144-ben ilyesmiért kiraktak embereket az egyházban, ezt nem lehetett csinálni akkor sem. Tehát egyszerűen nagyon naív ez az egész elképzelés, de ha nézed a filmet, olyan jól hangzik. És olyan látványosan be van az egész mutatva. A gnoszticizmus az egyháztól függetlenül számolta fel magát. Még azelőtt, hogy a kereszténység hatalmi pozícióba került volna a 4. század végén. Nem értem, hogy a 4. század végére gyakorlatilag kihal a gnoszticizmus. A 4. témánk Júdás lenne. Júdás az Újszövetségben látjuk őt. Hát ha tudni akarjuk, hogy mit lehet róla tudni, akkor ugye megint csak egy régi jó bevált módszer, kortársakat kell meghallgatni, szem- és fültanúkat, akik írtak róla. És menet közben valóban azért tisztázni kell néhány félreértést meg hibát. Az első pont Júdás tragédiája, a Dióhéjban. Júdást az Újszövetség könyvei említik, de az evangéliumok és az abcsel egyszer, aztán ennyi. Nem volt téma az egész első században, se keresztények, se zsidók közt, se mások között, nem volt téma. egyszerűen mindenki tudja, mi történt, mit tett és mi történt. Amit az Újszövetségi evangéliumokból látunk, mindegyik ugyanazt mondja, be lett választva a 12 közé, lop a közös elszényből, Jézus ellen árulást tervez, megegyezik a papokkal a vérdíjban, az úrvacsorát ott hagyva elmegy a katonákért, Gecsemáné kertbe vezeti őket, Jézust csókkal árulja, jelöli meg, tehát hogy őt kell elfogni, és miután megkapja a vérdíjat, a lelkiismerete felébred, és végül öngyilkos lesz. Tehát ez se pro, se kontra nem vitatta senki, amíg a káiniták meg nem jelentek. Ezt tudni kell. A második pont az ő neve. Ugye a görög újszövetségben az ő neve úgy jelenik meg, hogy Judas Iscariotes, ez amilyen Judas Iscariotes néven ott van, vagy címen ott van a mi Bibliánkban. Ez a héber Iscariót, ez azt jelenti, hogy karióti férfi. Tehát az a Iscariotes az nem az ő vezetékneve, mint az, hogy Kovács, vagy Nagy, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen tehát, hogy Judas, Júda Iscariót, Júda a karióti férfi, ahogy ott van, mit tudom én, egy másik apostol, a Kananeus, az a kenáni, nem kánánita volt, hanem kenánbeli, hogy valaki szalai, vagy dömsödi, vagy mit tudom én. Tehát ahonnan származik. Júdeai férfi volt, a Kariót Júdeában van, és ez az érdekes, mert jó volt Jézusnak az egyetlen földije, ha úgy tetszik. Az apostolok, a többi apostol galileai származású volt. Ugye volt is ebből gondjuk. Fel is ismerték őket a nyelvjárásuk alapján. Ugye Pétert az erődben ugye felismerik, hogy te is galileai vagy. Más dialektust beszéltek. Most volt ugye egy másik Júdás apostol is, más néven Taddeus Jakab fia, aki hát az újszövetségi Júdás levelét írta. De ez nem a Júdás, a Simon fia, Kariótból, hanem egy másik volt. A harmadik pont, hogy Júdásról megtudjuk, hogy tolvaj volt. Ugye a 12 egyike volt, de ezt olvasok, hogy titokban lopott a közös elszényből, és hát nyilván nem akart lebukni. Ez nagyon fontos elem, mert megmondom miért. Ahogy olvassuk az Újszövetséget, azt látjuk, hogy Jézus szolgálata már a legvégéhez közeledik, az utolsó hetekről van szó, és akkor jön egy egykor bűnös, de megtért nő, aki ugye Jézus követője lesz, és egyszer csak megjelenik, és hát ilyen botrányos módon Jézusnak a lábára ráönt egy ilyen nagyon drága nárdus kenőcsöt, és aztán a hajával törli le. És hát akkor ugye olvassuk, hogy a többi tanítvány is, hogy pazarlásnak veszi, hogy morgolódnak, jó fej apostolok, de Júdásnak ott van a rossz lelkiismerete is. És akkor ilyen képmutató módon a lelkiismerete megszólaltatja, ezt mondja, miért nem adták el inkább ezt a keretet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek. Tehát micsoda pazarlás el lehetett volna adni, és abból ugye a szegényeknek adni, de hát ezért biztos neki is majd cseren csuppan, és a bukszából azért ő megint vehet magának. Jézus azonban ezt azt válaszolja neki, ez nem pazarlás, ez ő temetési kenete. Ebből egy dolog lesz nyilvánvalóvá, Júdás számára, Jézus tudja, hogy közel a vég. Na most, ha végigcsinál 3 évet ez a Júdás Jézus mellett, látja a halottakat föltámadni, látja a gyógyításokat, látja az ember miket tanít, hogy ez milyen hatással van tömegre, stb. És egyszer csak haláli nyugalommal bejelenti, hogy hát ez az ő temetési kenete, tehát nem sokára ki fogják nyírni. És valószínűleg nem úgy, hogy nem fog temetési kenetet kapni. Akkor egy biztos, hogy Jézus, ez a Jézus tudja, hogy közel a vég. Most ilyenkor az ember vagy menti a bőrét, akkor szép csömbbe továbbáll, de Júdásnál nem ezt látjuk, hanem azt, hogy ekkor, ezt olvassuk, ekkor ment el a főpapokhoz elárulni a mesterét. Szó nélkül elmehetett volna, de úgy döntött, hogy ebből is pénzt csinál. Lopott, amikor jól ment a kis csapatnak, és még akkor is pénzt akart ebből az egészből csinálni, amikor látja, hogy az ügynek vége van. Tessék ebbe belegondolni. A negyedik pont, hogy Jézus, mint, vagy a Júdás, mint vádló jelenik meg az Újszövetségben. A János 6-ban olvassuk, hogy Jézus már korábban, még Péter nagy hitvallásakor, ugye, amikor kimondja, hogy kérdez Jézus, hogy kiknek tartotok engem, és akkor Péter mondja, hogy hát te vagy a Krisztus, az Isten fia. Ekkor Jézus utal arra, hogy az egyik tanítványa, ahogy olvassuk a mélyfolytásban, ördög. Na most Jézus nem azt állította, hogy Judás egy ördög, vagy maga az ördög, vagy ilyesmi. Itt a görögöt, ha megnézzük, itt a diabolosz van, ez egyszerűen vádlót jelent, a héber sátánnak a fordítása, ami megint csak vádlót, ügyészt jelent. Tehát a sátán szó az ügyészt, vádlót jelent. Tehát Jézus ezzel gyakorlatilag azt mondta ki, hogy egyikőtök vádlóm lesz. És valóban ezt látjuk, amikor Júdás elárulta Jézust, egyúttal bűnösnek kellett mondania, meg kellett mondania, hogy miért jelenti fel ezt a Jézust. Bűnösnek kellett mondania, tehát vádolnia kellett. És hogy tudatosan hazudott, ezt azt bizonyítja, hogy később a lelkiismerete föltámadt. Ugye, ahogy olvassuk tőle, hogy ártatlan vért árultam el. Na most, érdekes... Lukács elég tömören beszéli ezt a részt, amikor Júdás elmegy árulni, ilyenkor ezt vesszük, hogy Júdásba belement a sátán. Aztán János evangélium, Lukács 22, és János emlékei szerint pedig az úrvacsoda kezdetén, ugye a sátán már elültette benne a gondolatot, hogy most, itt az idő, most kell menni, itt az idő a cselekvésre. Most ha nézzük az úrvacsorát, akkor a feszültség azt látjuk, hogy fokozódik. Még látjuk később, Jézus két rejtélyes utalást tesz. Aztán meg arról, hogy egyik, nem mindegyik kötök tiszta, nem mindegyik kötökről beszélek, és aztán drámai módon megrendülve ezt olvassuk, bejelent, hogy valaki el fog járulni. Nem mutatott Judásra. Tehát ha úgy tetszik, hagyta, hogy egyenként rákérdezzenek, vagy akár nyugodtan szint is valhatott volna Júdás, hagyta, hogy egyenként rákérdezzenek a tanítványok, talán csak nem én vagyok az Uram. És amikor Júdásra kerül a sor, akkor megint csak nem van szint, hanem ő is visszakérdez, hogy talán csak nem én vagyok az Mester, és akkor te mondtad, mondja neki Jézus. Persze ennek a jelentőségét ott a többiek nem nagyon fogják fel. Aztán ugye Péter ugye szól Jánosnak, hogy kérdezz már meg, hogy ki az, és akkor János, aki ugye akkor nem ültek az asztal körül, hanem oda feküdtek, ugye itt fekszik a következő, mint a szardéniák, hogy itt feküdt Jézus mellett, és akkor megkérdezte, hogy Mester, hát ki az? És akkor Jézus azt mondja neki, hogy akinek odaad egy bemártott falatot, az az. Azt odaadja a falatot Júdásnak, és akkor mondja neki, hogy amit tenni szándékozol, tehát amit már eldöntött a szívben, tedd meg hamar. És akkor a többiek nem értik, hogy miért mondja ezt. Ugye ott fel van egy zaklatva, láthatóan nincsenek a képben, mi történik, ahogy ezt sokszor olvassuk, hogy nincsenek képben a tanítványok. És nem fogják fel, hogy ezt Jézus miért mondja nekik, nem félreértik, hogy hova megy Júdás, hogy biztos elmegy a szegényeknek adni valamit, vagy ilyesmi. De ekkor olvassuk, János írja, hogy és akkor belement a sátán Júdásba, és kiment, és akkor már sötét éjszaka volt. Erről majd még lesz szó. Ötödik pont, Júdás úgy jelenik meg, mint pusztító. Megint csak egy félreérthető szöveg. Jézus néhány órával a páskavacsora után, már a Getsemáné kertben ugye imádkozik, és közben megemlíti a János 17-ben az imádságában, hogy hát megőrizte azokat, akit az atya nekiadott, a tanítványokat, és ezt hallvassuk, hogy senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fia, hogy beteljesedjék az írás. Most ha ezt így olvassuk, akkor ebből valami olyasmi jön ki, hogy hát szegény Júdás, ugye ő már eleve kárhozott fia volt, be kellett esedni az írásnak. Jézus is erről beszél, lehet, hogy már így született, vagy valami hasonló. A szöveg nem ezt mondja. Ez a kárhozat fia, de régies félreérthető fordítás, pontosításra szorul, helyesebben a pusztítás fia. Mai magyarul ez így hangzik, a pusztítás fia. Ez egy héberes szófordulat. Az, hogy valaminek a fia, ez azt jelzi, hogy az illető milyen. Ennek hosszú nyelvtani, nyelvészeti oka van, a héberben kevés az önálló melléknév, ezért ilyen birtokos szerkezetekkel, meg a fia valaminek szerkezettel oldják meg azt, hogy kimondják, hogy milyen. Ugye, halál fia. És halott, ugye? Az engedetlenség fiai, az engedetlenek. Na ugyanígy az, hogy a pusztítás fia, az a pusztító. Itt nem szegény Júdás, hanem ezt mondja ki róla, hogy a pusztító. Csak a pusztító. Hogy is van a mondat? Igen. Senki sem vezette el közülük, csak a pusztító. És hát ezt látjuk, hogy... A A pusztítás fizetése olyan valaki, aki pusztít. Nem, mert ha a 2 Tesszalonika 2:13-ban az Antikrisztusra használja ugyanezt a szót a Biblia még egyszer. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Gyilkos. Azzal, hogy ártatlanul felad valakit. De azok ezt mondták neki, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erről a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A 6. pont ez lenne, 3 kérdés merül fel az egész témában. Volt a Júdásnak választása, szükség volt a Júdás árulására, és lett volna bocsánat Júdás bűnére. Az első, hogy volt a Júdásnak választása, az üsszövetség szerint igenis volt. Nyerészkedett, amikor jól ment a csapatnak, és nem tűnt fel a lopás, és még akkor is nyerészkedni akart, amikor az ügy a bukás előtt állt. Egy olyan ügy, amiben egyszer talán ő is hitt. Hitetlenség, kapzsiság, bűntudat együtt motiválta egy olyan döntés felé, ahonnan egyszer nem volt visszaút. Saját maga nem hagyott saját magának visszautat. Most az, hogy Jézus valóban előre tudta, hogy valaki el fogja árulni, és azt is, hogy Júdás lesz az. Azért tessék abba belegondolni, hogy Jézus ennek a Júdásnak is megmossa a lábát. Hát arról nincs szó, hogy kikerült a Júdást, hanem mindegyiknek megmosta a lábát. Ugye Péter nem akarja hagyni, hogy Jézus ilyen rabszolgamunkát végezzen, lábat mosson, és akkor egy kicsit az izé, hogy nem, az én lábamat nem mosott meg, és akkor mondja, hogy de. Vagy hát nem így, hogy de. Mondja nekik, hogy csak a lábukat kell megmosnia, különben mind tiszták, egy kivételével, mondja Jézus. Aztán arról beszél, hogy ez a példa, amit tőle láttak, ennek mi a jelentősége. Szóval, ha én az Úr, a Mester, megmosom a ti lábatokat, akkor ti is tartoztok azzal, hogy megmossátok egymás lábát. Tehát ez a cselekvő alázatos szeretet legyen köztetek. És ez boldoggá fog titeket tenni. De nem mindnyájatokról beszélek. Tehát megint csak, ugye, mert... nem én választottam neki mindnyájatokat, de arról az egyről be kell teljesedni a proféciának. Na most itt az ember azt gondolhatja, hogy hát akkor ugye már volt egy profécia, egy csomó olyan jövendőlés, ami az Ószövetségbe elhangzott, az Újszövetségbe beteljesedett, tehát ez egy ilyen, nincs választás annak, akiről elhangzik egy profécia, egyszerűen nem volt választása. Na most itt megint kicsit pontosítani kell a képet. Egyrészt a profécia, mint műfaj, ez nem egy olyan jóslással. Tehát erről van különfen egy tanulmány az apológián, ha valaki érdekli, valakit érdekel. Milyen értelemben teljesedett be egy profécia az új szövetségben? Ez legalább 4 dolgot jelenthet. Vagy egy jövendőlésként, vagy egyszerűen egy tartalmi összefoglalást értettek alatta. Tehát nem találsz egy olyan sort az új szövetségben, hanem egy tartalmi összefoglalást ad Pál, vagy valaki más. Párhuzamként, tehát hogy valaki ugyanilyen helyzetbe érzi magát, mint annak idején valaki, vagy előképként, hogy az, hogy olyan szerepben érezte magát, ez egy előképe volt annak, hogy ma valaki más milyen helyzetbe fog kerülni. Lényeg az, hogy amire itt Jézus gondol, ez a Zsoltár 41:10. Ez Dávidnak egy bűnbánó és segítséget kérő imádsága, a 41. Zsoltár. És ebben hangzik el, hogy még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, ugye, emlékeztek, Júdás Jézus egyetlen földje. Aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Ugye, a régi folytásokban az emelte föl ellenem a sarkát, és azt taposott belém. Jézus hasonló helyzetben érezte magát. És aztán Péter, tehát párhuzamként lehet, hogy önmagára vette ezt a mondatot ebből a 41. Zsoltárból, és aztán később Péter prédikál a feltámadás után, ő már előképként, sőt talán jövendőlésként értelmezte a Zsoltárt, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek által, a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Na most tehetette valamit Júdás azzal ellen, hogy ő legyen az áruló. Rossz a kérdés. Ő rengeteget tett azért, hogy ő legyen, és csak ő lehessen az áruló. Magától sokat tett azért, hogy személyesen ő rajta teljesedjen be a profécia. Istennek, bárkinek nem kellett az évvilágon semmire kényszerítenie. A másik az, hogy Isten előrelát dolgokat, az nem jelenti azt, hogy ezt csinálja, kikényszeríti, vagy akarja. Egy dolog, hogy átlátja az egész táblát, mi nem, a terepasztalt, mi nem. Tehát az, hogy előre tud, ez nem jelenti azt, hogy akarja, vagy ki is váltja ezt a dolgot. Ez más kérdés, hogy belekalkulálja a saját terveiben. És még egy, az, aki a bűn útján elindul, az egyszerűen kiszámítható pályán mozog. Júdás történetek az egyik tanulsága, hogy kiszámítható pályán mozog, előre látható, hogy ez az út merre vezet. És az, hogy Júdás öntudatlanul a sátán kezére játszott, hát igen, azért lehetett őt időnként kontrollálni, mert lehet. Azért tudta őt időnként kontrollálni, mert lehetett. Júdást lehetett. Szükség volt a Júdás árulására? Nem. Tehát megint csak a National Geographic ezt próbálja úgy beállítani, mintha Jézus Júdás nélkül nem is ment volna semmire. Nem igaz. Előbb-utóbb úgyis megölték volna. Jézus maga háromszor erőre megmondta, hogy mi vár rá. Nem említi Júdást, sem az árulást, hanem az, hogy ki kezébe adatik, mit csinálnak vele. De harmadnap föltámad. A hatóságok is sietni akartak, mert jött a húsvét ünnepe, tehát minél előbb szerették volna most már eltenni lábaul ezt a messiást, ahogy ők gondolták, idézőjelben. És a másik az, hogy Jézusnak meg húsvétkor kellett meghalnia, mint áldozati bárány. Tessék az Izsás 53-ra, Zsoltár 22-re gondolni ezekre a ószövetségi profétiákra. Tehát Júdás önként árult el Jézust. Akkor ment el elárulni, amikor elment elárulni. Megvolt a nagyon jó és érthető emberi indoka. Az más kérdés, hogy Isten, aki az egész terepasztalt átlátja, még az ellenségei tetteit, még a gonoszságot is fel tudja használni. Tényleg ő a mindenható. Annak ellenére, hogy van 6 milliárd ember, aki megy a feje után. Ebből látszik, hogy mindenható, hogy még ennek ellenére is az lesz meg, amit előre megmondott. És a nyolcadik pont, hogy lett volna bocsánat Júdás bűnére. Hát érdemes Péterrel összehasonlítani. Júdás elárulta Jézust, Péter pedig háromszor megtagadta. Ahogy Jézus előre meg is mondta neki, hogy háromszor meg fog tagadni, még mielőtt a kokas megszólal. Júdás belátta a bűnét, de nem látott kiutat, öngyilkos lett. Péter is belátta a bűnét, ő sem látott kiutat, de nem lett öngyilkos. Sem Júdás, sem Péter nem látta előre, hogy Jézus fel fog támadni. Jézus megmondta, háromszor a szájukba rágta, de egyik se hitt benne. Tehát itt nincs különbség. Az öngyilkosság azonban Izraelben bűnnek számított. Szóba se jöhet, hogy valaki a saját életét elvegye. Azzal, hogy Judás öngyilkos lett, ezzel tulajdonképpen a saját magát fosztotta meg minden esélytől. A kegyelem, Isten kegyelme, ezt látjuk a testbibliában, mindenkinek ingyen akarja. Mert Isten nem akarja a bűnös halálát, büntetését, hanem azt, hogy a bűnös hozzá visszatérjen, és hogy megszeretgethesse. Hogy úgy mondjam. Tehát a kegyelem, csak az nem kap kegyelmet, aki nem kéri. De aki kéri, az ingyen kapja. Ez az örömhír, ez a jó hír az egész új szövetségben, ami áthatja ezt az egész valamit, amit kereszténységnek nevezünk, hogy ingyen van. Aki nem kéri, nem is hagy magának esélyt, mint Júdás. Péternek is voltak jellemhibái. Tessék végignézni az evangéliumokat, főleg az ő tanítványa Márk írja le ugye Péter nagy hibáit. Elég beképzelt, elég hamari, olyan egyből, az, aki egyből cselekszik. Aztán ugye gyáva volt, saját maga is szenvedett, emiatt, hogy milyen gyáva volt, Jézust háromszor megtagadta. Júdás azonban más. Gondolj bele, hogy kapzsiból tolvaj lett. Tolvajból képmutató, képmutatóból hazudva, vádaskodó áruló, árulóból pusztító, gyilkosból öngyilkos. Ez azért más kategória. Ilyen nem volt több a 12 apostol között. És ez nem egyik napról a másikra történt, nem mások miatt történt, hanem hosszú idő alatt és döntések, önként hozott döntések sorozataként. Judás tragédiája, tehát ha a Bibliát nézzük, arra mutat rá, hogy van egy pont, ahonnan nincs visszatérés, mert maga az ember nem tud és nem akar visszatérni. Szabad akaratunk van. Ezért szólíthat fel minket az ige, hogy térjünk vissza Istenhez, és hogy lehet, és hogy tárt karokkal fogad. Még Judás is kapott volna bocsánatot, ha a teljes Bibliát nézzük. Az ötödik, és ez lenne a záró téma, Judás utóélete. Tehát láttuk, hogy egyes gnosztikusok hogy próbálták a bibliai képet beépíteni a saját világnézetükbe, a bibliai Judás képe. Megint csak a National Geographic kijelentései miatt kell erről beszélni. Tényleg most már röviden. Az egyes szakértők azt mondják, hogy az evangéliumok keletkezésük időrendjében egyre rosszabb képet festettek Júdásról. Hogy idézzem, valójában Júdást nem mindig ábrázolták gonosztevőnek, Márk korai evangéliumától haladva János késői evangéliumáig azonban egyre ördögibbé vált. Megint csak magukat a szövegeket kell olvasni, és akkor kiderül, hogy ez nem így van. Máté, Márk, Lukács ugyanazokat az adatokat hozza. Apostolok felsorolásakor mind megemlítik, hogy Júdás, aki később el is árulta Jézust. Akárcsak azt, hogy magától és ördögi hatásra ment el Jézust helyére tenni. És azt, hogy jelként csókkal köszöntötte Jézust, amikor jött elfogadni. János csak 4 új részletet közül, tehát a Máté, Márk, Lukácshoz képest, az, hogy Jézus már korábban Péter vallástételekor célzott rá, hogy egyikük el fogja őt árulni. Az, hogy Júdás az utolsó vacsora elején, ugye Sátán ihletése már döntött, elmondja, hogy Jézus Júdásnak adta a falatot, és megjelenti, hogy Júdásnál volt az erszény, amiből időnként lopott. De János nem említi a papokkal való megegyezést, a 30 ezüstöt, sem a csókkal való üdvözlést, mint azonosító jelet. Tehát itt fokozódó rossz indulatot nehéz felfedezni. És még két nagyon egyszerű tényt egyszer nem említ meg a National Geographic. Azt, hogy ezek az apostolok, tehát Máté, János, Péter, Pál és a munkatársaik, Márk és Lukács, ők az evangéliumokat írták, személyes kapcsolatban álltak egymással. Tehát ezek kollégák voltak. Nincs semmiféle nyoma annak, hogy itt a Júdáson bárki is vitatkozott volna. Teljesen egyértelmű volt és egyöntetű volt. A keresztény hagyomány és azonnal egyöntetű volt. Tehát még 60 előtt Máté, Márk, Lukács ugye megiratik, teljesen egyöntetű ez a kép, amit hoznak. Olyan 30 évvel később János már csak néhány részletet tesz hozzá. A lényeg az árulás és ennek a tettnek a elfogadhatatlansága, ez már ugyanúgy ott volt. Másik az, hogy nem csak a keresztények között nincs ennek nyoma, hanem a zsidók sem vitatták soha, hogy mi történt. Ők is tudták, hogy mi történt. Mit tett Júdás és mi lett vele. A káiniták megjelenéséig Júdás nem volt téma. A második század közepéig, végéig. Most, ha megnézitek a filmet, itt jön a dokumentumfilm dramatizációja, itt ilyen arámnyelvű, feliratozott, dramatizált, megfilmesített evangéliumi jeleneteket lehet látni. Márk 14, úrvacsora, Máté 26, elfogadási jelenet. Hát ezt is, ha végignézed, akkor főleg a Máté 26 azért, de a Márk 14 is azért komoly kérdéseket vált ki az emberből, ha közben párhuzamosan kinyitod a Bibliádat, Márk 14, 17-től 20-ig. Ugyanis itt a 21. versnél a jelenetet abba hagyják, és amit aztán Jézus mond, az kimarad. De Jézus azt is mondja az úrvacsoránál, hogy de jöjjenek az embernek, aki az ember fiát elárulja. A narrátor viszont azt mondja, hogy Márk utolsó vacsorájából nem derül ki, hogy ő-e az áruló. Az időben utána következő Máté evangéliumából kezdve már a bűnössége nem kétséges. Tehát úgy csinálnak, mintha Márkból még nem lenne nyilvánvaló, hogy kicsodáról van szó, de aztán később Máté, amikor írta az evangéliumot, akkor már teljesen nyilvánvaló. Nem, itt csak a másik oldalra kell nézni még Márk evangéliumában, és ott látod az elfogadási jelenetben, Márk 14:43, még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a 12 közül, a kardokkal, botokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik, akit megcsókolok, az lesz ő, fogjátok el és vigyétek be biztos kísérettel. Tehát Márk is leírja a teljes sztorit. Nem igaz, hogy Máté hozzátett volna. Ha Mátét nézitek, ami az elfogatás jelenet, Máté 26, 45-52-ig érdemes elolvasni. Itt kimaradt például a 48-as vers, amikor Júdás megadja a katonáknak az instrukciót, akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Ugyanakkor betoldottak egy sehol sem szereplő mondatot, Péter szájába adják, hogy mit tettél Júdás, ugye, mert hogy majd ők fogják megutálni Júdást. Aztán Júdás üdvözlő csókja után az 50. versben Jézus életének csak ennyit mond. Barátom, hát ezért jöttél? Tehát Jézus ezt mondja Júdásnak a csókra. Ehelyett Jézus, ez nem hangzik el, viszont Jézus szájába adnak egy János evangéliumából átvett mondatot, a János 13:27, az úrvacsoránál elhangzott mondat. Barátom, tedd meg, amit meg kell tenned. Miért? Mert ez összecseng Júdás evangéliumával, hogy majd te leszel az, aki feláldozod az embert, amelyik ugye ilyen ruhaként hát rajtam van, és de ezt a rossz fizikai testet, az emberi testet, amit én el akarok szabadulni. És kimarad az, amit Jézus ott még mond. Ugye, amikor Pétert le kell állítani, mert előveszi a kis bizsókot, és ott levágja Márkus fülét, meg minden ott hadakozik, és akkor Jézus ugye leállítja Pétert, hogy tedd vissza a kardodat a helyére, mert aki kardot fognak, kardát övesznek el. Eddig idézi a film, de a következő mondat, amikor Jézus magyarázza, hogy miért tegye el a kardot, vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 seregangyalnál is többet, de miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie. Tehát Jézus a prófétiák alapján és Istenben bízva, az atyában bízva megy előre, tudatosan csinálja, értünk végig, amit végigcsinál, és nem Júdással szövetkezett, megkavart. Tehát itt azt látom, hogy nem csak Júdás szövegét mutatták be ilyen manipulatív módon, kihagyva azokat a részeket, ami egy laikusnak is feltűnik, hogy mi az, hogy Barbeló, meg Nerbó, meg Szaklasz, meg az Autogenész, meg ilyen szövegek, meg Jézus kozmológiát tanít. Ezeket kihagyták, hanem arról beszéltek, ami a koncepcióhoz illet, és az Új Szövetségét is ugyanígy kezelték. Egyszerűen kihagytak mondatokat, ami ott van, és döntő fontosságú, betettek mondatokat, amik nem tudni honnan vették, és áttettek János evangéliumában mondatokat a Mátéba, ami máskor hangzott el. Hát ez nem tudományos ismeretterjesztés. Sok mindennek lehet nevezni, ez nem tudományos ismeretterjesztés. Harmadik pont, utolsó pont, a Júdás kép, mint az antiszemitizmus forrása. Hát ez aztán már tényleg elég hihetetlen kategória, ezt is próbálom összefoglalni. Tehát a National Geographic műsorának elmélete szerint a történelmi események, a templom rombolása és a keresztény üldözések kiélezték a zsidók és a keresztények közötti viszonyt. A keresztények pedig önvédelemből elhatárulták magukat a zsidókat. Ugye kevésbé üldöznek minket, hogyha nem mondjuk, hogy zsidó származású közösség vagyunk, tehát a judaizmusból váltunk ki. Júdás neve zsidót jelent, így Júdás a zsidó negatív ideája lett, és így végsősorban a Júdás kérdés vezetett el az antiszemitizmushoz. Ugye miközben az evangéliumokban állítólag egyre randább képet festenek az evangéliumok Júdásról. Tehát a Júdás kérdéstől eljutnak a holokausztig. Hát ezzel az elmélettel több probléma van. Például az, hogy bizonyos történelmi események sorrendjét egyszerűen fölcserélte ez a tudós gárda. Menjünk sorba. Először is a Júdás név. Ugye Héber, Júda, görög Júdász. Ez nem zsidót, hanem judeait jelent. A zsidó nép önmegjelölése Héberül Ivri, ugye? Héber, görögül Hebraios. Tehát ennek a görögös kiejtés. Ez, ami Hébert jelentett, és a Bibliában mindenhol, mert az eredeti szöveget nézzük, ha a zsidóságról, mint népről van szó, akkor a héberekről van szó, és az ő nyelvük a héber. Ezt a szóhasználatot vette át a Biblia is, az Új Szövetség is, az eredeti szövege. Ugye Hebraios az Hébert jelent, tehát zsidót, mint etnikumot, a judaios, az pedig judeait jelent. Na most van egy probléma, az ugye, hogy a Júda név az honnan származik? Hát ugye volt Ábrahám, Izsák, Jákob, Jákobnak volt 12 fia, az egyik volt Júda, tőle származik az egyik zsidó törzs, Júda törzse, akik egy bizonyos területen telepedtek le Judeában, ugye, ami a római provinciának is ezóta neve, hogy Judea, meg személynévként is megmaradt a Júda, mert eredetileg az volt. Tehát a judaios az judeait jelent. És ezért, amikor magyar biblia folytásokban ezt a hagyományos hibát, már szinte hagyományos fordítási hibát találsz, az, hogy zsidókról olvasunk, akik félnek a zsidóktól. Úgyhogy ott van a 12 tanítvány, akik félnek a zsidóktól. Hát ők is zsidók voltak, nem? Hát igen, a judaiaktól féltek. Mert ők Galileából származtak, ami etnikailag, meg vallásilag a judeai, ha ütetjük az elit zsidóság szeméből, egy kicsit olyan megbízhatatlan kategória volt. akkor érthetővé válik az egész, hogy ezek galileaiak voltak, még a beszédjükről is föl lehetett őket ismerni, az összes ilyen hamis proféta, főleg azon a tájékon, meg Samáriában jelent meg. Tehát júdeaiaknak lenni az más jelentett, mint galileainak. A júdeaiaktól féltek, nem a zsidóktól, hiszen ők is zsidók, héberek voltak. Tehát ez egy ilyen hagyományos bibliafordítási hiba, ez van. Például a zsidókhoz írt levélnek a címe görögül proshebraius a hébereknek. Tehát a zsidó, az a héber volt. A judaios, az pedig judeai. Csak az a baj, hogy a János 7.13, 9.22, 20.19-ben ezt állt, hogy a zsidóktól való félelem. És aztán még az Ősszövetségben jön néhány félreérthető szöveg. Ezek azok a bibliai szövegek, amiket későbbi antiszemiták az Ősszövetséget is felhasználták arra, hogy a saját antiszemita, antijudaista hülyeségeiket, a Bibliával igazolják, de ez nem az Ősszövetségről szól, hanem őróluk. Ez nem az újszövetségi antiszemitizmusról szól, ilyen nem lehetett. Gondoljatok bele, egyrészt antiszemiták már a kereszténység előtt is voltak. Tessék Egyiptomra gondolni, perzsákra, babiloniakra, rómaiakra. A másik az első században antiszemita kereszténységről beszélni, ez egy nonsens. Ugye a keresztények hitének a tárgya a zsidó messiás. Az Ősszövetség írói Lukács kivételével, aki szír, arámi, tehát félig zsidó, ha úgy tetszik, zsidók voltak. Az első századi keresztény gyülekezeteknek először a nagy része és később is jelentős része zsidó származású volt. És még egy dolog, ami megint csak és amikor megjelent ugye Markion 144-ben az antiszemita gnosztikus tanítóit kiközösítette az egyház. És megint csak a történelem, ugye ez a zsidó háborúval, meg a keresztény üldözésekkel való manipulálás és a Jézus Judás kép megváltozása, ez a három, ami között történelmi és logikai kapcsolatot próbált a National Geographic stábja csinálni, ez sem igaz. Ha a zsidókat nézzük, a keresztények üldözése részükről azonnal beindult. Tehát zsidó, izraelita, judaista zsidók üldöztek nagyrészt keresztény, messiás hívő zsidókat. Ez azonnal beindult, látjuk Abcsel 8, István kivégzése, aztán Abcsel 13-ban, hogy ott van az edomita Heródes, és azért, hogy a zsidó alattvalainak ugye a kedvére tegyen, ezért kivégeztette Jakabot, Jakab apostolt, lefejeztette. Aztán később tudjuk, hogy a másik Jakab, aki Jézus testvére volt, és a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, nagyon kegyes, mindenki által tisztelt valaki, ezt is végül is aztán megkövesztették. Tehát a judaizmus a maga részéről elvált, próbálta kilökni magából a kereszténységet, ezt látjuk. Tehát nem a keresztények próbálták elhatárolni magukat a zsidóktól, mert abból a problémájuk volt, hogy zsidók vannak köztük. Sosem ebből volt a problémájuk a keresztényeknek, hogy vannak köztük zsidók. Hanem mikor volt problémájuk? Néró idején, mert megrágalmazták őket, hogy ők gyűjtották fel Rómát, és Domitianus idején jó 30 évvel később, mert Domitianus azt mondta, hogy ő az Isten és ő az Úr, és előtte kell töményezni, és erre nem voltak hajlandók. Tehát ez nem igaz, hogy a keresztény közösségnek valaha is gondja lett volna abból, hogy zsidók vannak a tagjai között. A National Geographic mégis úgy állítja be, mintha a keresztények önvédelemből lettek volna antiszemitává. És ezért határolták volna magukat a zsidóktól. Nem, ez egyszerűen nem igaz. Érdekes a római gondolkodás nézni. A rómaiak azt a politikát követték, hogy ha elfoglalnak egy területet, a helyi isteneket hagyják. A helyi vallásgyakorlást nem zavarták. Ha ez nem volt Róma ellenes, tehát úgyhogy a császár, meg ilyesmi, azt tisztelték, tehát az új politikai rendet, akkor békén hagyták mindenkit. Ez a religió licita, bevett vallás volt, a judaizmus. Aztán a kereszténység is jó ideig, mert a rómaiak számára a zsidók meg a keresztények, ez gyakorlatilag egy keresztények egy zsidó irányzat volt, mint a szaduceusok, meg a farizeusok, meg a többi. Az első római keresztény üldözés 64 és 68 között Itáliában, akkor ezrek haltak meg, ez a nérói megmozdulás, ugye, hogy a tűzvész kik csinálták, ugye a Rómában hát a keresztények. Na az, hogy idáig eljusson Róma, vagy hát konkrétan Néró, hát egy dolog az, hogy ugye ő nem volt egy túl stabil személyiség, ezt tudjuk róla, de eddigre a zsidók már tiltakoznak azzal, hogy a keresztényeket velük egy kalap alá vegyék. A másik az, hogy a keresztényeket maguk a pogányok, a rómaiak félreértik, egy csomó mindent, hogy ezek összejönnek ott titokban, valami vért isznak, meg test valakit megesznek, tehát kannibalizmus, meg egyéb ilyen hülye dolgok kezdtek el terjedni a keresztényekről. A keresztények ráadásul ugye ki is léptek az etnikailag egységes judaizmusból, nem csak zsidók, hanem mindenféle náció van köztük. Tehát ekkor megérett a helyzet arra, hogy rájuk lehessen mutatni konkrétan a keresztényekre. 64-ben, 68-ban. De aztán azt látjuk, hogy 91-ig Domitianuszig békén hagyják a keresztényeket. 64-68-ig ment a keresztény üldözés, de ugye a zsidó háború, amiről Josephus Flavius is ír, 66-tól 73-ig tartott. De akkor mi történik? A jeruzsálemi kereszténység, erről olvasunk korabeli feljegyzésekből, kaptak valami Istentől valami proféciát, és azért 65-ben az egész jeruzsálemi keresztény, zsidó keresztény közösség átköltözik Pereába, Pellába, és letelepedik. Tehát amikor Titus jön és elfoglalja Jeruzsálemet, és nem tudom, másfél millió vagy mennyi zsidót lemészárolnak, még ilyesmi, egyetlen keresztény sincs köztük. Tehát a keresztényeknek nem volt okuk arra, hogy a zsidóktól elhatárolják magukat. Nekik a hitükben benne volt az, hogy a politikai rendszer tisztelni kell. Ugye engedelmeskedni kell a felsőbb hatalmaknak. A zsidó háború meg azért indult be, mert ott voltak mindenféle zsidó pártok, akik egymásnak estek, egymást is gyilkolázták, de főleg Rómát akarták kipaterolni. Tehát ott volt egy lázadó zsidóság, aki ellen Róma fellépett, a keresztények ez elől, a háború előtt elköltöztek már egy másik városba. Tehát ez az egész elmélet egyszerűen zavaros. 91-ig békében éltek a keresztények. Domitianus ugye 81-96-ig volt uralkodó, ő volt Dominus et Deus, Úr és Isten, így kellett őt szólítani. Na, aki nem volt hajlandó, azt száműzték, vagy kinyírták. Ekkor kerül János apostol Patmos szigetére száműzetésbe, ekkor írja a Jelenések könyvét. Aztán meghal, igen, Domitianus 95-ben kivégezteti a saját unokaöcsét ateizmus vágyával, mert keresztény lett. A keresztények ateisták miért? Mert nincs templomuk, és nincsenek Isten szobraik. Tehát akinek nincs Isten szobra, és azelőtt nem hajbókol, akkor annak nincs Isten, ezek ateisták, Isten tagadók. Tehát az első, az ateizmus vágya, az a keresztényeket is érte. És ettől kezdve lett a kereszténység el nem fogadott vallás, religió illicita, és aztán jött két évszázad váltakozó erősségű üldözés. Utóhang. Ezt az egészet hogy zárnám le? Júdás rehabilitációja, ha úgy tetszik. Ez egy jó téma, ezt jól el lehet adni, lehet belőle nagyszerűen dramatizált műsort csinálni, egy szép magazint. De a műsor hangvétele és kijelentései ellenére úgy érzem, hogy nem a kereszténység történelmisége az, ami bevetett hitünk itt meginog. Tehát nem a mi hitünk kinog meg, hogy a kereszténység történelmileg megbízható gyökerekből táplálkozik, hanem a gnózis történeteknek egy furcsa lapjáról, a kájnitákról van szó, és itt a tudományos ismeretterjesztésbe, a National Geographic korrektségébe vetett hit az, ami meginoghat. Tehát itt egyszerűen kutatás, etikai, módszertani problémáról van szó, ahogy a National Geographicnek ez a stábja ehhez a témához közelített. És hát gondoljatok bele, hogy az előző előadások, ugye a Da Vinci kód, ugye a Biblia kódja, stb. Ha az újságírókon múlna, akkor gyakorlatilag évenként újraírhatnák az egész kereszténység történelmét és az új szövetséget is. Ugye megjelentek a nakhamadi, gnosztikus evangéliumok, na akkor most mindent megtudunk az igazi kereszténységről, kiderült, hogy csak a gnoszticizmusról többet tudtunk meg. Megjelentek a kumráni tekercsek, na majd most kiderül, hogy valójában kicsoda volt Jézus, stb. Nem kiderült, hogy egy zsidó szektáról, az eszénusokról tudtunk meg többet. Most itt a Judás evangéliuma, megint csak nincs kémolda, de valójában a káinitákról. Tudtunk meg még többet, még jobban sikerült őket elhelyezni a gnosztikus irányzatok között. Mire jó az egész? Arra, hogy ne higgy semmiben. Érdekes a National Geographic a műsorának utolsó mondata, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy valójában miért is hisszük azt, amit hiszünk. Hát igen, meg hogy ezt lehet komolyan venni, érdemes után nézni. Miért hiszük azt, amit hiszünk? Ajánlom például a Bibliát elolvasásra, mondjuk Jézussal kapcsolatban az Új Szövetséget, Ha valaki még nem szerezte volna be a Júdás dosszié, vagy bocsánat, a Jézus dosszié című könyvet a harmad kiadótól, nagyon ajánlom, egy oknyomozó újságíró ilyen pitbull módszerességgel utána megy, és a szakma legjobbjait, ókortörténészeket, teológusokat, nyelvészeket fölkeres, 14 interjú a szakma legjobbjaival, amit valóban tudni lehet a tudományos kutatások révén Jézusról egyezik azzal a képpel, amit az Új Szövetségben találunk. Tehát nem kell, hogy az ilyen dolgok elvegyék a kedvünket a kutatástól, nem kell, hogy ezek a dolgok szkeptikussá, keseredetté tegyenek minket, hogy mi is átvegyük a gyanú hermeneutikáját, hogy már semmit sem hiszünk el, hogy mindent csak ilyen, hogy mondjam, minden mögött összeesküvéseket látva, sehol senkinek nem hívve, újabb marhaságokat tákoljunk össze. Nem szorulunk rá, nem kényszerülünk rá. Lehet olvasni a gnosztikusokról, Kákosi professzor, Radocsi Gáspár, Giacomo Filorámó, gnoszticizmus története, el lehet olvasni ezeket a csodás evangéliumokat, Jézus rejtett szavait, lehet olvasni az újszövetségi apokrifekről, el lehet olvasni az újszövetséget. És akkor egy olyan képtárul elénk, amivel már lehet mit kezdeni, amin valóban érdemes gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, meg a türelmeteket. Ezzel vége a sorozatnak, és aztán még összejövünk itt beszélgetni, ha valakinek még van ideje, kérdez felelek, ahogy eddig csináltuk. Isten áldja mindjártokat!